Szóval szövetség pedagógiáról van itt szó, de leginkább a szövetségi létről szeretnék egy kicsit az elején gondolkozni, hogy ugyanis a párkapcsolat és az igazán hatékony, vagy hosszú távú, vagy boldog párkapcsolat az nem szerződés alapú, hanem szövetségi alapú. A szerződés alapú párkapcsolat ugye megállapodásokon nyugszik, az se akármi, mert azért lehet elég jó megállapodásokat is kötni, mindenkinek megvan a kötelessége, mindenkinek megvannak a jogai, mindenkinek jól át lehetett látni, nagyon szép, biztonságos, belehelyezkedhető, minden számítható, lesz számon kérhető, leírható, visszanézhető, stb. Igen. A mai létünk egy kicsit úgy sok mindenre hasonlít, tehát nagyon sok mindenben törekszünk arra, hogy erre a szerződés alapú életformában éljünk, ugye? Mindennek megvan a munkaköri leírástól kezdve, mindennek szépen megvan a maga menete, jó esetben. A használati utasításnak ott kell lenni magyarul, azt el kell tudni olvasni, ha nincs ott, akkor visszavihetem, pénz visszafizetési garancia, nem tudom miért. Ez minden helyzetben jó, ahol mechanikusak a kapcsolatok. De ahol organikus kapcsolatról van szó, és én most erről beszélek, ugye, majd erről fogunk beszélni, minden, hogy így mondjam, életképes kapcsolat, organikus, az organikus azt jelenti, hogy összeszervesült, tehát összeépült és az életet hordozza. Erre vágyunk, tehát organikus kapcsolatra vágyunk, élő kapcsolatra vágyunk, nem mechanikus kapcsolatra vágyunk, úgy igazából, de hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy mindent viszonylag mechanikus szemléletben rendezünk, ahogy mutogattam az előbb. Amire olyan nagyon biztonságosan rá lehet építeni, látjuk a jövőjét, látjuk a múltját, időköt, mit tudom én, meg lehet szakítani, át lehet írni, ki lehet cserélni a pontokat, stb. Szóval ez egy biztonságot ad, úgy érezzük. Most az a baj, hogy az élő lények, már pedig, hogyha egy kapcsolatot élőnek akarunk tekinteni, és élőnek akarunk művelni, az élő lények nem így működnek. Az élő lények nem gépek. Azok nem mechanikusan épülnek föl. Tehát egyszerűen biztos az, hogy minden részében hordozza az életet, de az is biztos, hogy nem lehet így előírni. Nincs az a kis paradicsom növényke, amiket te így föl tudsz nevelni, hogy igen, rá volt írva ez a használati utasítása, két nap múlva tessék kibújni. Na és ha nem bújik ki, akkor kihúzod, vagy visszaküldöd, vagy mit csinálsz? Nem. Leheled, ápolod, vágyakozol, nézed, és akkor kibújik. És akkor szerinted elő volt írva, hogy neki az a kötelessége, hogy egy nap alatt 2 centit nőjön. És az Isten adta, nem nő 2 centit, hanem más felett nő. Akkor mit csinálsz? Törősz vele? Visszateszed megint csak a mehát? Nem tudsz vele mit csinálni. Tehát az élőlény nem így épül. Az élőlény nem így mozdul. Az élőlény nem így él. És nem is ennek nyomán növekedik. Az is igaz, hogy ez a bizonyos mechanikus kapcsolat nem képes a növekedésre. Tehát az megáll. Egyszer megcsinálunk egy szerződést, az úgy van, az ott mit tudom én be, aláírjuk kész, és az úgy marad. Úgy marad, és a Magna Chartát is x száz évvel után el tudjuk olvasni, és az úgy van. A szövetségi lét az élő lényre készül, és az élő lény, tehát az, hogy maga egy élő kapcsolat lesz, az élő organizmusnak a jegyeit fogja magán viselni. Ami bizonyos szempontból nehéz, de nagyon sok szempontból örömteli. És azért szövetségpedagógia ez, az egész, amiről beszélünk, mert ezt a szövetségi létet lehet tanulni, lehet művelni. Ez egy csomó olyan készségen áll, ami igenis tanulható, tehát egyszerűen az, hogy gyakorolható, segíthető, bizonyos szempontokat megértünk, akkor, hogyha elkezdjük csinálni, akkor működnie kell. De tényleg csak akkor, hogyha csináljuk. valami hajszert vett az egyik munkatársam az édesanyjának, és hát az használható utasításot olvasták, milyen enzimek vannak benne, ez van benne, az van benne, stb. Mindenféle. A végén van egy kis ilyen jegyzet, hogy mikor nem működik a szer. Egy. Ha nem kenjük föl. Azt hiszem, hogy cinikus ez az író, és ő is írja ott, hogy bizonyára most kedves használó azt gondolja, hogy ez egy ilyen fölösleges ilyen, az, hogy nem kenjük föl. De ez egy ilyen pénzvisszaküldős dolog volt, ugye, hogy oda küldik, és hogyha nem működik a szerv, vagy valamiféle vissza lehet küldeni, pénzvisszatérítési garancia. És azt mondja, sajnos tényleg azt látjuk, hogy két tégelyenként, mit tudom én, küldik ki ezt a szerv, és általában akit visszaküldik, az egyik tégelyből hiányzik ennyi. És visszaküldi, hogy kérem, nem működik a szer. Hát ha nem kette föl, láthatólag, a két téget, akkor nem fog működni a szer. Tehát ez is tanulható rész, tanulható dolog, de csak akkor működik, hogyha valóban műveljük, és hogyha valóban csináljuk. Tehát ezért nevezzük, vagy nevezhetjük ezt pedagógiának. Na most ez a szövetségpedagógiának a célja, hogy az ember képessé és készté tegye, hogy természetes és természet fölötti szövetségekben éljen. Nem fogjuk végigvenni ennek a folyamatát, mert én most ma a természetes szövetségről beszélek, de azért azt hozzá kell tenni, hogyha az ember például egy Isten kapcsolatban él, vagy egy bármiféle olyan, ami azt mondja, hogy az én nálam túlmutató intelligenciával, hatalommal, bármivel, tehát másféle világnézetben is gondolkodhatunk, annak a szövetségében is akarok élni, az ugyanezekkel a módszerekkel működik. Tehát természetes és természet fölötti szövetségekben is képesek vagyunk élni. És egymással különféle helyzetben is képesek vagyunk szövetségi létre lépni. Ennek a házaspári szövetség az egyik legintenzívebb és a legelevenebb és a legtöbb oldalát megélhető szövetségi létek, de például van baráti szövetségi lét, például bizonyos szempontból szövetséget kötünk a gyerekeink nevelőivel is, hogyha jó sikerül, és ott is valahogy egy élő eleven kapcsolatra összekapaszkodhatunk. Szövetséget köthetünk a gyermekeinkkel, amikor különösen, amikor már fölnőttek és felnőtteként visszakapaszkodnak, visszakanyarodnak hozzánk, és akkor valóban egy partneri szövetséget tudunk kötni. Tehát sokféle szövetségi létről beszélhetünk ebből a szempontból. Ezeket nem fogom mindent, mert ez nem az a vázlat, ugye, amit én ott megcsináltam. Tehát egy kicsit tovább megyünk. Az nagyon fontos, ez az utolsó, hogy a szövetség mindig egy gazdag és személyes dialógus, és mindig egy kölcsönösség. Tehát egyszerűen mindig arról van szó, hogy egy oda-vissza, 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 oda-vissza. Ez most így nagyon általánosságnak tűnik, de vissza kell majd néznünk, hogy nem egyoldalú, soha nem egyoldalú, az függés. Hogyha egy nagyon egyoldalú kapcsolódás van, az egy függés. Tehát a kölcsönösségnek, az állandó dialógusnak a lehetőségét magában foglalja mindjárt mindenféle szövetség. Hát ez egy szeretett pedagógia persze. Ezt majd ide visszajövök, és ezeket nem, hanem meg fogjuk nézni, hogy mi jellemzi a szövetségi létet. Tehát egyszerűen, hogyha azt mondjuk, hogy egy szövetségi létre, életre vállalkozunk, akkor az körülbelül miben fog állni. Tehát kicsit elmondtam az előbb, hogy mi jellemzi a mechanikus és a szerződési létet, és most megnézzük, ez mindössze 5 ilyen nagy jellemző lesz. És nagyon zseniális ez a József Kempelnik tulajdonképpen összette össze ennek a szövetségi létnek a jellemzőit, és nagyon szépnek tartom azt, hogy egy ekkora szélességű témát 5 erős jellemzőbe össze tudod foglalni, amit egy kicsit végignézünk. Mindegyiknek az így fog kezdődni, állandó és kölcsönös. Állandó és kölcsönös. Tehát amikor egy szövetségi kapcsolatra lépünk, vagy arra vágyunk, vagy azt célozzuk be, akkor azért ennek az állandóságnak az ígéretével is lépünk erre, majd meg fogjuk látni szexualitásban és bármiben menni, akkor tud igazán kibontakozni, hogyha ennek legalább a vágya, az ígérete, és ennek a reménysége benne van, hogy ez egy állandó és kölcsönös kapcsolódás lesz. Hát először is egy szövetségi lény, biztos, hogy igaz, azt mondja, hogy egy állandó és kölcsönös kiszolgáltatás és függés. Nem függőség, hanem egy önkéntes függés. Ennél gyönyörűbb állapotot az ember nem ismer. Amikor azt mondja, hogy én önkéntesen, tehát itt az önkénteség, azt tudom mondani, hogy a tiéd vagyok. Hát erről szól az összes szerelmi költészet, erről szólnak a népdalaink, erről szól az énekek éneke, erről szól mindenféle, az igazi Isten kapcsolat is erről szól. Tiéd vagyok, robot vagyok, megkötözött foglyod vagyok, hát ennél szerep nincs. Ez, tiéd vagyok, robot vagyok, tehát nem annak a negatív, hogy Jézus Máriám, hanem szeretnék mindenben a tiéd lenni. Tehát ez az odaadottságnak, és ez bizony kiszolgáltatottsággal jár. Tehát ez egy olyan önkéntes kiszolgáltatottsággal jár, hogy tessék, itt vagyok, rendelkezésedre állok, szeretnék mindenestől a tiéd lenni. És bizony ez a kiszolgáltatottság persze, hogy megjelenik abban, hogy tényleg függünk egymástól adott esetben. Emlékszem, hogy például a házasságok első idején ez volt az egyik legnehezebb dolog, ugye, Én nekem ez olyan, hát biztos a nőknek azért fontos is ez, és talán könnyebben is belemegyünk ebbe a helyzetbe. Ugye a saját útját járó férfi és egy érett férfinek azért van egy kialakult saját útja is, azért hát ő is akarta járni a saját útját, járta is, és ezzel én nekem nem volt semmi bajom. De az a nagyon sok bajom volt, hogyha megbeszéltük, hogy miért tudom én, és akkor mit tudom, hétkor van vacsora, vagy felnőttek pont, hogy nem vagyok egy elvágulat nő, de azért körülbelül, és én ott várom, és hát mondjuk a 8, a fél 9, a 9, a fél 10, hát az azért kicsit sok volt. Tehát az egy kicsit sok volt. Nem azért, mert nem bíztam benne, hogy hol van meg, miért van meg, nem tudom micsoda, mert miért nem szólsz haza legalább? Hát miért nem szólsz, hogy nem tudsz jönni? Miért nem jelzel? És mindig már ez is egy ilyen kis szólammá vált, hogy tudod, úgy, mint az autóvezetésben, már a szándékot jelezni kell. Akkor indexelünk a szándékot egymásnak. De figyelj, össze vagyunk kötve. Most nem úgy van, mint régen. Tehát össze vagyunk kötve, és az összekötöttség ezt kívánja meg. Nem azért, mert bizalmatlan vagyok, hanem azért, mert örülnék neki. Hát egyszerűen veled vagyok. És tényleg ilyen értelemben, és ez egy kicsit egy ilyen kiszolgáltatottság érzés, és tudom, nagyon nehezen is tanultam meg, hogy ebben a helyzetben. És a fiaink is nagyon nehezen tanulták meg, hogy akkor valamikor hogyan kell visszaszólni. Tehát ez nem egy függőség, hanem ez egy önkéntes kiszolgáltatottság, amit a szabadon oda akarom adni a másiknak magamat. És ez minden szövetségi létben így van. Ugye, és ez egy elég korlátlan valami. Ez egy elég leírhatatlan. Ugye a szerződésben ott oda tudod írni, hogy ebben, vállalom azt, hogy függésben vagyok. Ebben meg nem. Na most ez egy nagyon fontos rész, hogy ebben a kiszolgáltatottságban és függésben mégis meg tudjam tartani önmagamat. Óriási. És az is nagyon-nagyon fontos egy szövetségi létben, hogy nekem annyira fontos a te szép egyéniséged, a te szép léted, a te különleges és eredeti arcod, hogy azt tarthasd meg. Hogy azt igenis tartsd meg. Tehát ebben még az is benne van, hogy ez miután kölcsönös odaadásról van szó, én gondozom azt is, ami neked fontos ahhoz, hogy a saját arcod megmaradjon. Hogy véletlenül se veszítsük el a saját magunkat, hiszen két teljes embernek az egységet tud csak egy igazán szoros szövetséget kötni. Tehát aki nem oldódik föl abba, hogy azt se tudja, hogy már hol vagyok. Ez nagyon fontos. Hogy meglássuk azt, hogy igen, fontos neked, fontos neki ez a hobbija. Hát nem tudom, én nekem lehet, hogy már meséltem, sokszor el szoktam mondani, hogy nem nagyon tudnak felizzadni a lovak, de az Oli nagyon. Tehát ők nagyon. És amikor ebben a helyzetben, viszont igen, én most meg kellett találni, mi szép ezekben, elmenni néha, rájöttem a lóra, bizony igen, végigvágtattam és tudom. Igen, próbálkoztam, attól nem lettem én egy lovas nő, de azt tudom, hogy neki nagyon fontos. És ez odáig menőleg bennem van az ő énje, amit én is ápolni akarok, hogy adott esetben, hogyha mit tudom, utazunk, akkor én is néha, nézd lovak! Hát én ezt soha nem láttam meg régen a lovakat, de tényleg. És ugye ez nagyon fontos, hogy ebben a kiszolgáltatottsággal függésben megtaláljuk a saját egyéniségünket, meg is tartsuk, és azt a kiforrott egyéniséget tudjuk odaadni, és ezzel vállalni ugye annak az összecsiszolódását. Hát ez egy hosszú folyamat, de mindenképpen azt kell látni, azt mondja egy akár tábla, hogy akit szeretsz, annak az igáját is húzod. Tehát egyszerűen így vagyunk összekötve egymással ebben a rabulejtésben és ebben az önkéntes függésben. A másik ilyen állandó és kölcsönös lehetősége egy szövetségi létnek, ugye, az állandó és kölcsönös kiegészítés és egység. Ja, még az előzőben hadd menjek vissza, ugye mondtam, hogy a szerződést azt le tudod írni, hogy miben vagyok kiszolgáltatott és miben nem. Hát egy szövetségi létben ezt nem tudod megtalálni. Ez egy mindennapos mindenféle, ezt nem tudod előre leírni, hogy majd ebben nem. Hanem azért szolgáltatom ki magam neked, és annyira biztos vagyok benne, és annyira bízom benne, hogy te ezt nem, ezzel nem érsz vissza, és segítesz abban, hogy ez nekem is jó legyen, és neked is jó legyen. Na, megyünk tovább. Állandó és kölcsönös kiegészítés és egység. Hát az a férfi-női létnek ez az alap eleme. A kiegészítésből származó egység. Annyira gyönyörű, hogy a férfi és nő egysége ugye nem olyan, mint egy kör, aminek van egy darab középpontja, ugyebár, hanem mint egy ellipszis, aminek két darab középpontja van. És ez a két középpont ad egy egységet. Tehát nem azt jelenti, hogy egy egész meg egy egész ad ki egy, tudom én, egy kettőt, nem. Hanem egy fél meg egy fél ad össze egy egészet. Tehát azt mondom, hogy ezt a kiegészülést átélem benned. Ezt a kiegészülést. Persze, ezt testileg is átéljük, ez a legnagyobb gyönyörűségek közé tartozik. Ami nekem nincs, azt tőled kapom, és ami nekem van, azt neked adom. És ebben a kiegészülésben, sőt, egyedül nem vagyok képes erre a csúcsra eljutni. Még akár mennyire most tényleg zárójelbe téve, bármilyen önkielégítésben nem tud egy ember erre eljutni, ami a kölcsönös odaadottságában meg tud érkezni akár. Tehát azt mondom, hogy a kiegészítő szülésünket átélni, de ez persze természetesen nem csak a testi kiegészülés, de ott is nagyon szépen mutatja, hogy mennyire mások vagyunk férfiak és nők. Hogy mennyire másképp működik az agyunk, másképp használjuk a nyelvet, másképp működik a testünk, másképp működik a gondolkodásunk, másképp vezetünk, másképp szeretünk, másképp hiszünk, másképp érzünk, másképp látunk. Más a látószögünk, amit én észreveszek a közelbe és a kicsikéket, az a fiúkat egyáltalán nem érdekli. Ők messze látnak, és ők azt veszik észre, és ezt a szépen össze tud épülni. Ez a kiegészülés. És azt mondom, hogy használom ezt a kiegészülést. Építhetek arra, ami a tiéd, és nem irigykedek, nem vetélytársad leszek, hanem kiegészítő társad leszek ebben a szövetkezésben. És ebben átélhetek egy egységet, hogy én is használhatom azt az erőt, ami a tiéd, és te is használhatod azt az erőt, ami úgy az enyém. Megnézem. Nehogy itt valami kihegye. Ebben a kiegészítésben még a tehermentesítés is beletartozik, tehát egyszerűen, amikor neked valami hiányzik, tehát most fáradtabb vagy, mint én, akkor egyszerűen azt mondom, hogy belépek ebbe a helyzetbe. Vagy most azt mondom, hogy nem tudom én, neked nem megy az a garázsba való beállás. Minden nap belépnek az én helyzetem, minden nap beállnak a garázsba. Én nagyon hálás vagyok érte, hogy egy ilyen kicsi apróba is, hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és nem megjegyzéseket tesznek, hogy neked ugyanúgy be lehetne állni a garázsba. Nem tudok, nem szeretek se tolatni, se előre, nem érzem a teret, stb. Kész. És ebben megkérem, hogy egészítsen ki, és következetesen tényleg megteszi. És ugyanígy én is kilesem azt, hogy mi lehetne az, amit én esetleg jobban tudok. Tehát nem versenytársban, hanem ez a tehermentesítésben, és az egymásnak a kívánságainak belemenni az egymás kívánságaiba, és ezt a kiegészítést és egységet megélni. Van is itt egy kis bejátszásom, hogyha ez sikerül, akkor azért mutatok egy ilyen zenei példát erre. Olyan hangot meg sem néztük, hogy majd jön-e. Mit gondoltok, jön? Jön hát. Mit nyomja? Ez nem az enyém, semmit nem tudok, mit nyomja. Mit nyomja? Egy, kettő, vélegzik? Szevasz? Ezt mondod? Ez nem el. Ment! Szuper. Figyelj csak! Most azt figyeld először, ahogy megáll az a nőnek a zenekarral, ott is szövetségben vannak azért, és akkor utána, ahogy megadja neki a lehetőséget, és akkor mi megyünk tovább egy kis többet hangot a sajnoknak még. Most az én részem, mi az, ami a te részed, mi az, amit én fogok kiegészíteni, mi az, amit tőled várok, mi az, amire tényleg nagyon fontos, hogy hogy is csinálok, vagy ezt csinálom. Jó? Tehát ebben a kiegészítésben és egységben a szövetségi létet. Az állandó és kölcsönös következő jellemző, hát bizony a megpróbáltatás és a szeretet tanúsága. Miután ennyire ki vagyunk szolgáltatva egymásnak, miután ennyire egymásba bele tudunk menni és belemegyünk, és ez egyrészt nagyon nagy boldogságot jelent, másrészt pedig állandó és kölcsönös megpróbáltatás. Mindig. Tehát még a jó Istennel is kötött szövetségünk is ilyen, hogy állandó megpróbáltatást jelent. Hát ne, még egy tökéletlen másik féllel, meg hát én sem vagyok tökéletes, ugyebár. Miért jelent ez a megpróbáltatás? Pontosan az, hogy nem lehet kiszámítani a következő kanyart. Nincs az a szerződés, ami neked kiszámítja, hogy egy év múlva hol fogsz tartani, hogy két év múlva, hogy az a bizonyos életközépválság, hogy fog megcsűrni engem, téged, kettőnket, a kapcsolatunkat, úgyhogy éppen van egy serdülő gyerekünk. Ugyebár. Vagy egy dackorszakban lévő, egy másik korszakban. Ezt nem tudod előírni, és ez mindig is benne van a kalapban, megpróbáltatást fog jelenteni. Abszolút, abszolút. Nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy hogy fog változni. Hogy beteg lesz, hogy nem lesz beteg, hogy nem tudom én, hogy így bírja, hogy úgy bírja, hogy nem tudom, micsoda. Mi lesz a következő kanyarban. És ahogy mondom, tényleg még a jó Istennel is ez ilyen. Hát hányszor van a zsoltárokat elolvasva, Uram, mit csinálsz velem? Nem értem. Nem értem. És hányszor lehet Isten én velem szövetségesen így? Hát Rita, hát nem rád bíztam ezt, hát nem megadtam mindent hozzá. Most miért csinálsz így? Én sokszor tényleg úgy érzem magam, hogy jött a legolyanabb helyzetekben, hogy oppá, hát pont most nem tudtam úgy működni, mint egy szövetségesnek kellett volna működni. És ugyanígy a házasságban is, tehát egy számtalan olyan helyzetben, amikor arra gondolok, hogy majd ez így fog menni, úgy van, hát lehet, hogy nem úgy megy, és ez a megpróbáltatás. És mi az a szeretet tanúsága? Amikor ilyen megpróbáltatások elé állunk, ugye, nagyon sokszor semmi más válaszunk nem lehet, azt mondom, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Nem tudom, miért van ez. Nem tudom, hogy van ez, próbáljunk meg, induljunk el, keressük meg, de az az egy biztos, hogy a tiéd vagyok. Most is így is. Tehát, és próbáljuk meg valahogy megtalálni megint azt a közös szellemi szintet, azt a közös testi szintet, azt a közös lelki szintet, amiből elindultunk. Ez a szeretet tanúság. Tehát a megpróbáltatás, de ugyanígy, amikor a gyerekeink körül, amikor nem tudsz aludni, amikor beteg gyereknél alszol, stb. Nem tudsz mit mondani, nem értem, hogy miért kaptam ezt. De egyszerűen a tiéd vagyok, és szeretlek, és biztos, hogy számíthatsz rám. Tehát most is megérhetjük a kiegészülésünket, most is megérhetjük az egységünket ebben az állapotban is. A tiéd akarok lenni, és a tiéd akarok maradni. Ez az állandó megpróbáltatás és szeretett tanúság. Mindig problémák elő fogjuk állítani egymást. Türelem, elköteleződés, a megbízhatóság tanúsága. Tehát minden ilyen kihívásra kész vagyok ezzel. Ugye hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a maga szövetségi lét, az inkább talán ahhoz hasonlítható, mikor két növényt egymásba oltunk. Hát érted? Ott utána nincsen, hogy szétszedegetjük meg, ide tesszük, oda tesszük. Azok egymásban fognak olvadni. Mind a kettő viszi a maga tulajdonságait vele. Ami egy oldalról egy nehézség lesz, más oldalról meg egy öröm lesz, megnemesíti, meg sokasítja annak a lehetőségét. De ez egy oltvány. És a beoltás fáj. A beoltás fáj. Az ugye az egy fájdalmas beépítettség is adott esetben. Tehát a szövetségi léttel biztos, hogy együtt járnak ezek a fajta fájdalmak is. Na most, amikor a fájdalmat értelmesen találjuk, ezt ma már nagyon szépen lehet látni a hormon működésünkkel is. Amikor a fájdalomnak valamilyen értelmet találunk, például ezt, hogy nem baj, neked lehet. Tudod mit? Érted, kibírom, de akkor már akarunk is mind a ketten ezen valahogy természetesen tovább jutni. Tehát akkor itt van már annak a lehetősége, hogy meg fogjuk próbálni. Valahogy meg fogjuk próbálni. Erre sokféle technika van, hogy hogyan indulunk el, és tényleg lehet azt hiszem sokat olvasni. Nagyon szívesen ajánlom, ott vannak a könyvét, nem annyira régen jelent meg azt a bújra, A jól működő házasság 7 alapelve. Remek jó valami, mert azt nézi, hogy mitől működik jól. Sok gyakorlat van benne, én most nem akarok erre építeni, mert el lehet jól olvasni, el lehet róla beszélgetni, stb. Ugyanez, ezeket a technikákat kínálja. Nagyon-nagyon szépen. De ő is azért nagyon kiemeli, hogy nagyon szükségünk van arra, erre a barátságérzésre, vissza fogok én is térni rá, erre a fajta szövetségi létnek az érzésére, amikor azt mondom, hogy megpróbáljuk, újra megpróbáljuk, akkor is megpróbáljuk, mert ebben a szeretett tanúság válaszolásával tudunk. Na, mit akartam a felajánlott fájdalomra, vagy az értelmesített fájdalomra. Aztal, amikor egy fájdalom értelmetlen, akkor stresszhormonokat küld az idegrendszer az egész testben. Tehát mindenképpen el akarsz onnan menekülni, mindenképpen támadsz, fájdalmat érzel át, nehézséget érzel át, tulajdonképpen ellenségesnek érzed az egész helyzetet, szorongás, stb. Depresszió, agresszivitás, mindenfélét előhoz egy ilyen helyzet. Abban a pillanatban, amikor átkeretezzük ezt a fájdalmat, amikor másik keretbe helyezzük, mert azt mondom, hogy ez egy értelmes fájdalom, érted, elviselem, tudom, hogy ez a kapcsolat többet ér annál, mint ami most, hogy igazam van, vagy nincs igazam, vagy hogy kinek van igaza, hogy keressük meg, abban a pillanatban, amikor értelmet talál egy fájdalom, egy teljesen ellenkező hormont küld az egész testbe, ami igazából egy majdnem, hogy az öröm hormonnal azonos hatóanyaga van. Tehát egészen másnak érzed. Ez az, amikor azt szoktam mondani, hogy a felajánlott fájdalom, a valamilyen értelmesnek látod, hogy ugye hányszor voltunk úgy arra, hogy a szerelmes korunkban ugye vár, amíg nem múlik el, csak egyszer múlik el először, másfél év múlva, aztán utána újraépül. Meg fogjuk ezt is nézni. Tehát amikor a szerelem dúl az emberben, akkor nagyon-nagyon erős ez a fájdalomnak ez a fajta átértelmezése. Hogy te érted vállalom, hóha te érted mi minden, megmászom a legnagyobb helyet, lehozom a csillagokat, nincs az a fájdalom, és ott a és úgy is érezzük, ha fenn kell maradni érte, fönnmaradunk, ha gyalogolni kell érte, gyalogolunk. Hányszor gondoltam ilyen kis apróságokra, ugye itt Pesten voltam először, ugye az Oliva szerelmes, és hát nagyon úgy zaklunk egymásra, hogy nagyon-nagyon többet villamoson kellett folyton menni. És egy 40 fokos hőségben, hogy innen sokszor elgondolkoztam azon, hogy én érted, hogy mi volna még az, ami engem rábírna arra, hogy naponta többször fölküzdöm magam erre a trutymák villamosra, büdösen, koszosan, érted, és én nyomulok fölfelé, azt se, akkor hadd menjek oda be szenvedni, így. Ha nem lenne, miért? Hát persze, hogy nem azt láttam benne. Ha hova visz, emberek? Hova visz? És ez a felajánlott fájdalom, ez a fajta átértelmezett van, amikor tudom, hogy miért viselem ezt a nehézséget. Itt van a következő ilyen attribútuma vagy jellemzője. Állandó és kölcsönös képviselet és fölcserélhetőség. Egy szövetségi létben valóban tudok úgy jelen lenni egy-egy helyzetben, mintha te lennél ott. Mert egymásba tudunk épülni, tudlak képviselni, de magam előtt is tudlak képviselni. Megkeresem azokat, hogy mi az, ami neked jó lenne. Mi az, ami neked, hát hányszor főzünk olyat, ami neki jó lenne, ugye? Lehet, hogy te nem is szereted, és egész életen át főzöd azt, mert tudod, hogy ő szeret. És hányszor megkeressük egymás kívánságait, és meg is kell. Ez a képviselet. És gyakorlatilag én is el tudok menni helyekre, és tudom, hogy ő neki mi lenne ott jó. Tudom képviselni abszolút a nézeteit, persze lovakat is meg tudok már nézni. Tehát egyszerűen ez a képviselhetőség, hogy ott benne magamban hordozom őt. Ez egy szerződésben csak egy határig megy. Tehát ez nem megy el a végtelenségig, úgyhogy úgy mondjam. És úgy van a fölcserélhetőségben is. Tehát azt mondom, hogy engem küldj, és nyugodtan vállalom azt adott esetben, amit te nem tudsz ebben elvállalni. Ugyanígy megint az Isten kapcsolatban, hogy mondja Jézus, aki megvan engem atyám előtt, én is megvan az emberek, stb. Tehát azért fordítva, az emberek előtt, én is megvan atyám előtt. Tehát belépek abba a helyzetbe, amiben te lennél, és ott akarok lenni úgy, ahogy te lehetnél ott. Ez egy nagyon, nagyon erős szövetségi létnek a jellemzője. Az állandó és kölcsönös terhelhetőség és igénybevehetőség. Ez is megint ugyanolyan, mint a kiszolgáltatottságban áll és a függésnél, hogy azt mondom, hogy a szeretet, a szerető közelség mértékében vagyok terhelhető. Amikor, mit tudom én, egy távoli kapcsolatról van szó, vagy csak akár egy munkakapcsolatról van szó, vagy akár csak egy jogi szövetségről van szó, vagy egy érdekszövetségről, akkor a terhelhetőség addig terjed, ameddig a munkaköri leírás. Kis pénz, kis foci, kész.
Érted?
Eddig van. Tehát, de itt az állandó és kölcsönös terhelhetőség, az egy olyan fajta odaadottság, hogy természetesen, a terhelhető vagyok. Tehát nem merül lesz föl, hogy na hát azért most azért már lejárt a munkaidő, édesem. Tehát azért most már hagyjuk abba. Ugyanúgy, hogy a gyerekeddel kapcsolatban sincs meg ez az érzésed, hogy hát most ugye éjszaka van, hát most akkor fejezzük be ezt a lázongást itt, érted, ezt a lázongást, amit folytatsz, hogy 39 fokos lázadban, én most lefeküdtem, mert nekem erre már nincsen. Állandó és közös terhelhetőség és igénybevehetőség. Tehát azt mondom, vedd igénybe a tehetségemet, vedd igénybe az adottságaimat, vedd igénybe az időmet, vedd igénybe az erőmet, vedd igénybe a vidámságomat, vedd igénybe a humoromat, és adott esetben a terhelhetőség azt is jelenti, hogy viselem. Viselem a hülye rossz kedvedet, viselem azt, hogy nem tudsz beállni a garázsba, viselem azt, hogy odaégetted a krumplit harmadszor is, és nem tudom én, és nem tudom mi. Tehát ez a terhelhetőség és az igénybevehetőség. Nem tudom, hogy érezzük-e ezeknek, és majd végig fogunk menni a házasságnak az útján, tulajdonképpen a házasság állomásain, hogy mi mindent jelent ez a szövetségi lét, és azért akartam megmutatni így egybe, hogy majd amikor visszatérünk rá, akkor láthassuk. Na most a szövetségi lét mindig is szövetségi gyümölcsöket fog teremni. Erre viszont számíthatunk. Mi az a szövetségi gyümölcs? A szövetségi gyümölcs mindig több, mint ami az én gyümölcsöm lenne egyedül. Mindig több. Tehát ezt lehet látni, hogy olyan gyümölcsök, amikor azt szokták mondani, szinergiának mondják a modern vezetéselméletben, és nem tudom én, ha valahol van szinergia, akkor bizony az élő kapcsolatban nagyon van. Tehát amikor például ebben a zenében is mind a ketten, tehát többre voltak képesek, mint bármelyikük egyedül. Ez a szövetségi gyümölcs. Tehát amikor ketten, nem egy meg egy az kettő leszünk, hanem egy meg egy az akár néha 5, akár 100, akár 10, akár 20, attól függően, hogy mi a helyzet. De hogy nem kettő, hogy annál biztos, hogy sokkal több, ez már abból srácik például, a testi egyesülésünknek a gyümölcse egy gyermek. Semmelyikünk nem tudna létrehozni gyermeket egyedül. Tehát az valami olyan különleges, új minőség, amit az énnek te létrehoz a minek a minősége, ami előtte nem volt. Ugye a Miki Mackó is megmondta, hogy ugye pont jókor jössz, az a nap legjobb része, amikor jössz. Miért? Mi ez a legjobb rész? Hát amikor te meg én mi leszünk. Ez a legjobb része. Tehát amikor egy új minőség keletkezik, ez a szövetségi gyümölcs. Most gondoljunk csak bele arra például a vadlózakra, amikor például véjalakba repülnek, az egy szövetségi lét. Abszolút szövetségi lét, és ezt nagyon sokszor például a családban nagyon jól meg lehet valósítani, hogyha az egy valóban egy élő kapcsolódás. Ugye összeállnak véjalakban 71%-kal több teljesítményre képesek. 71%-kal messzebbre repülnek, ha összeállnak véjalakban, mert egymásnak a felhajtó erőt adják ez alatt az összeadódás alatt. És az elsőnek a legnehezebb, mindig aki elő van, annak a legnehezebb, ugye, mert ugye ő neki kell húzni ezt az egész dolgot, állítólag neki kell a legnagyobb erőfeszítést feltenni. Igen ám, de cserélgetnek. Állandó és kölcsönös fölcserélhetőség van. Egy darabig megy az elsőnek ez a lúd, és amikor úgy látják, hogy elfárad, akkor megy egy másik. Hogy most akkor én jövök ebbe a helyzetbe. És nem, jaj, de vettem, mert nem bírod, mert milyen vagy. Nem! Ez benne van a létben, a szövetségi létben. Hogy állandó és kölcsönös kölcserélhetőség. Mi van még benne? Hát az például, hogyha valamelyik megbetegszik, akkor kettő leszáll vele. Ez is benne van. Ez is benne van. Hogy amikor nehéz, akkor van az állandó megpróbáltatás és szeretettanúság. Nem tudom mi van, de leszállok veled. Kettő leszáll vele, hogyha az ott elpusztulna, akkor nem maradjon a másik se egyedül. Kettő leszáll vele. Tehát még a természet is hordozza az élő közösségeknek ezt a sajátosságát, amikor kettő meg kettő az nem négy, hanem sokkal több. Egy más minőség, mint az oltvány, de abban már szinte felfedezhetetlen az egyik meg a másik. Ennyivel több az emberi egység, mert valóban létrehozza ezt a hatalmas nagy mit, és mégis megtarthatjuk benne az egyéni arcunkat. Sőt, nagyon fontos, hogy megtartsuk, különben nem lesz jó a kettősnek az egysége. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Hogy mindenki ezért például házasságban, párkapcsolatban, érett jó párkapcsolatokban, igenis kell. Kell a külön idő. Kell a külön pénz. Kell a külön tér. Kell a külön szórakozás adott esetben. Kell a külön baráti kör is akár. A férfiaknak nagyon sokszor hozzátartozik a barátok, egy férfi baráti kör. Az nem ugyanazokkal a témákkal ugye van elfoglalva, mint egy női vagy egy vegyes baráti kör. És bizony egy személy az sokkal tágabb, mint egy másik. Tehát érted, hogyha egy házaspár csak egymásra hagyatkozik, nagyon szűk lesz. Egy személy az sokkal tágabb. Tehát van nekem is igenis egy olyan személyiség részem, amit lehet, hogy nem fog be pontosan a házastársam. Semmelyik másik személy nem tud egy személy teljes mértékben befogni. Nem tudja, csak a jó Isten tudja ennyire tágra. Nagyon gazdag egy személyiség. És például az én férjem, most már maradjunk a lovaknál, ezt a huszár egyesületben tudja jobban kibontakoztatni, mint nálam. Tehát én csak ilyen szeliden tudom egy kicsit a lovakat, ugye? Jó? De a huszár egyesületben én el tudom képzelni, hogy ők egymásnak, mert ez milyen, és nem tudom. És egy kis van elmegy, és rendszeresen elmegy oda. Kell a külön ilyen. Szokták kérdezni, hogy a... És az nem baj, hogyha külön barátkozások vannak ugye a házasságban. Nem baj, de azt mondja például egy másik ilyen tanító, hogy igen, de az örömét haza kell vinni. Ez fontos. Ez fontos, hogy elmegyek, megvan a külön barátságom, és az örömét hazaviszem. Amennyire lehet, megosztom egyetlen, tehát egyszerűen, hogy részt veszel benne, tehát hogy a szál ne kapcsolódjon le. És kell a külön idő. Igen, és nagyon fontos, már most az egymással elköltött külön idő is nagyon fontos, ugye azt azért nagyon tudjuk. Itt van ez a Gottman, hogy ezek ilyen szerelem laborban dolgoztak, tehát nagyon-nagyon érdekes. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a Gottmannak az elemzését, mert valóban azt nézi meg, hogy hogyan működnek a kapcsolatok jól. És több száz kapcsolódást elemeztek, tehát mikroelemzéseket, nagyon-nagyon érdekes. És például azt hozza ki, hogy 67%-a a házasságokban az első gyerek megszületésével ott egy nagyon nagy elégedetlenség. Ez a legnagyobb, ez az egyik legnagyobb oka, amikor meginog először ez a gyönyörű szövetségi lét. Az első gyerek megjelenésével. Mert a nőnek ez a bizonyos szimbiotikus egyesülése azzal a gyerekkel hormonálisan létrejön, tehát az összes figyelme az mindene, érted, így rácuppan a gyerekre. Más nem is tudsz csinálni, mint rácuppanni erre a helyzet, ő is viszont rácuppan. Na most ebben a helyzetben gyakorlatilag egyrészt a nők kezdik el, bocsánatot kérek, ezt az elégedetlenségi érzést, érdekes ez, hogy miért kezdik a nők, mert úgy érzik, hogy ebben az ő fantasztikus, hatalmas nagy élményében valahogy ez az apa, mintha nem venne olyan nagyon részt. Tehát rajtatok kívül vannak ilyen apák, hogy valahogy olyan érdekesen néznek rá, hogy most ez most igen. És utána elkezdik a férfiak is rosszul érezni magukat, mert hogy az a nő ebben a szimbiotikus, hát én most mi lettem? Hát eddig én voltam itt a fő szám, az én kedvemért főzte meg azt a nem tudom micsodát, és mostanában az én kedvemért nem igen főzi meg. Meg oda se érted, és nem tudom. És utána a férfiben is lesz egy ilyen nagyon nagy egyedülő. Na most ebben a helyzetben mi az, ami segít? Akkor nagyon-nagyon segít, hogyha ezt az élményt, ezt a gyermekünk született, és a gyermekünknek is a többi, tehát mint az apaságot is, a férfi bekapcsolódva meg tudná élni. Őrült nagy jelentősége lenne. És a másik dolog viszont, hogy a nő is segítsen abban, hogy még ebben a nagyon kis gyerekes helyzetben, ezt tudom, hogy milyen, nekünk nem volt egy gyerekünk, rögtön kettő volt, hát valami nagyon szép volt, tényleg szép volt, de nagyon nehéz volt tényleg. De, mert ugye minden energiánkat lekötöttek, az enyémet pláne, két órán két szoktatunk éjjel-nappal, tehát jó. És mégis azt mondom, hogy ilyenkor kell, hogy ki tudjak ebből lépni, és azt mondom, hogy most csak a tiéd vagyok. Tudod mit? Most egy gyerekmentes fél óra következik, vagy egy gyerekmentes óra, vagy ne talán egy gyerekmentes fél nap, ha sikerül a nagymamákat, vagy barátunkat, vagy valakiket beleszervezni. Nagyon-nagyon fontos lenne, pontosan ezért, hogy mind a ketten bele tudjunk lépni ebbe a kiegészítésbe és egységbe, ebbe a képviselet és fölcserélhetőségebe, ebbe a terhelhetőségbe, ebbe, hogy veled egy vagyok, és nem csak a gyerekemmel vagyok egy, és ebben te nem tudsz részt venni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez tovább épüljön, és itt ne lékelődjön meg a kapcsolat. Na most nem tudom már, hogy honnan kerültem ide, de minden esetre ugyanígy ennek az ápolása, ennek a gondozása, ennek a folyamatnak, ennek a szövetségi létnek a külön időkre jutott. Nagyon klassz ez ma. A külön időkről jutott, nem is nagyon kell, de majd mi kell. Én nálam látszik? Én nálam is. Jó, nem is ezt a tanul. Jó, köszi szépen. Nem tudom ki segíteni, de köszönöm. Na szóval, a külön idő, ugye erről beszéltünk, tehát kell neki a külön idő, a baráti kör, a másikféle kapcsolódások, a külön foglalkozások, stb. Kell az együtt eltöltött külön idő, tehát magának az egységünknek a külön ideje is nagyon kell. Kell a külön pénz. Persze, hogy kell a külön pénz, pont nem külön kasszan, tehát nem erre gondolok, hanem nyilvánvaló van a háztartásunknak, a családunknak egy közös kasszása, de nagyon-nagyon jó, hogyha mindenkinek van egy kicsi, amiből ő áldozhat is akár a másikra, vagy akár erre a helyzet, nagyon-nagyon fontos, hogy élje meg ezeket a kapcsolatait. Hogyha nem tudom én, a férfi a nőnek szeretne valami ajándékozást, ugye szokták mondani, hogy értékesnek tarthatod legalább annyira, mint a kocsidat. Tehát rátölthetsz annyit, amennyit a kocsidra a nőre. Na most, hát hogyha ez, akkor az jó, hogyha nem a közös büdzséből van, hanem amikor az ő is, érted? Azt a meglepetését, azt a fajta rááldozását. Bizonyára értik, miről van szó, tehát itt nem elválasztott kasszákról beszélek, de nagyon-nagyon fontos, hogy megmaradjon a külön élete mind a kettőnek egy-egy ilyen párkapcsolatban. Azért pontosan, hogy a saját énje tudjon tovább is élni, és ezt a kiforrott két saját én tudjuk egymás mellé rakni. Vagy egymás mellé rakni, és ezeket összefűzni. Na most még egy kicsit nem szeretném lengedni a szexualitásban való egységét a párkapcsolatnak, mert ennek is nagyon sokféle olyan vonulata van, amit azért érdemes lenne egy kicsit figyelembe vennünk a szövetségi léthez. Ugyanis a szexualitás maga az, amikor azt hiszem bele is írtam ebbe a hívogatóba, hogy nászra teremtettünk. Nászra teremtettünk, és ez a nász, ez a szexualitás, de ne felejtsük el, hogy maga a nemi ösztön, az nem csak testi, a nemi ösztön lelki is, mint ahogy én is nem csak egy test vagyok, hanem a testemet a lelkem mozgatja, vagy a szellemem mozgatja, vagy hát mindenki érzi azt, hogy ugye nem értünk véget a bőrünknél, akármilyen világnézetűek vagyunk. Tehát amennyiben ez a test és lélek egysége, nem szabadna leválasztani a szexualitást, és csak testi megnyilvánulásként kezelni ezt az egységet. És ezt érdemes egy kicsit megnézni, ugye, a szexualitásnak a végső célja, az igazi nagy célja a szövetségi létben, a kötődésnek a megpecsételése, az elősegítése, a beteljesítése, tehát az a fajta kötőanyag, hogy otthon legyek nálad, és te is otthon lehessél nálam. Jó, igen. Tehát ez is egy szerves kapcsolattá válik. Nem az egymás mellett az a szervetlen, az a gépies, hanem egymással, egymásban. Ugye ezt érzékeljük, hogy mennyire ki tudja fejezni egy szexuális egység, hogy egymásban vagyunk, egymásért vagyunk. Én odaadom magam, te pedig engem magadévá tehetsz. Tehát egyszerűen ez, ami, ugye most mindig le tudjuk fordítani ezt a testi kapcsolatra is, a test kifejeződésére is, de hogyha ez nem valamit fejez ki, akkor nem lesz jó, mert szétszakad ez az egysége, ami az ember egy egység, egy test, lélek, szellem és egysége. Ha nem ezt fejezi ki, akkor csak egy egymás mellett önzés, saját magam öröm kielégítése, ameddig ez tart. Nem fog tartani, mert ez változatosságra tör a test, tehát nem fogja kibírni azt a fajta változást, amit például akár csak egy kapcsolat majd valóban mindig hoz. Tehát ezt a kötődést majd miután egy organikus, egy szerves kapcsolatról van szó, gondozni kell, és változni fog ez is, mint ahogy minden növény, minden élet, minden élőlény változik. A szerződések nem változnak, de az organikus kapcsolódások változnak. Tehát ezt is majd gondoznunk kell, mindjárt megnézik, hogy. Ugye beszéltünk erről most már az előzőekben is, ugye, hogy a célja a szövetség, a határtalan igen. Az a fajta egymásra épülés, az a fajta életegyesítő aktus, hogy határtalanul az egész életemet valahogy neked akarom adni. Tehát nem csak a testünk egyesül, hanem a személyek egyesülése, mint ez, ami hát legalábbis a táblata egy egészséges szexualitásnak. A szexualitás tehát a tökéletes és kölcsönös odaadás és elfogadás kifejezése. Na most, hogyha életegyesítő aktusról beszélünk, mert már pedig arról beszélünk, ez a nászra teremtettségünk, gyakorlatilag ilyen a testünk is, és ezt hordozunk magunkban legmélyebben. És hogyha az életegyesítő aktus, és hogyha nincs meg mögötte az életegyesülésünknek a szándéka se, akkor ez nem tud igazán kiteljesedni. Tehát amikor egy szexualitás nem fogadja magába azt, hogy igen, és az egész életemet a te életeddel egyesíteni akarom, akkor csak a test kereste a testet, de nem téged kerestelek. Márpedig a szövetségi létben téged kereslek, érted? Egészen téged kereslek, mindenestől. Mindenestől a tiéd akarok lenni, hogy ez a kölcsönös kiszolgáltatottság és egység. És ezért beszélhetünk arról, hogy a szexualitásnak, az emberi szexualitásnak több dimenziója van. Tehát van szellemi dimenziója, lelki dimenziója, aminek egy következménye az érzéki testi dimenziója, és van egy spirituális, egy úgynevezett természet fölötti, de nem muszáj ezt akár világnézetileg is tekinteni, hanem egy spirituálisnak, tehát ami kicsit rajtam továbbmutató. Na most, hogyha ezeket a dimenziókat nem éljük át, és ezek nem kapnak helyet a szerelemben, akkor szétszakadnak gyakorlatilag, és tehát a kapcsolat is ezzel együtt szétszakadhat. Na most ennek a természetes menete az lenne, hogy először, azt mindjárt mutatom, jó. Az illeszkedés, ugye ez is egy alaptörvényszerűség, két ember illeszkedése elsősorban lelki kapcsolat. Ezt abból is láttuk például, hogy a legelső ilyen, például a szerelembe esésünk, például a tiniknek a szerelembe esése mindjárt rögtön az egy nem testi. Nem testi, tehát még már az óvodában lehet látni, ugye, amikor van a szerelme. Ugye, egy lelki illeszkedés, egy lelki ráhangolódás valakire. Szóval egy azért is abból is látszik, hogy nem testi, hogy nem mindig a legbombább nőre hangolódsz rá. És nem mindig a legnagyobb karra, bocsánat. Érted, hangolat, ez nagyon fontos ebből a szempontból. Ebből is látszik, hogy a szellem keresi a szellemet, a lélek keresi valahogy a lelket, és ennek természetesen van a testi megvalósulása is. És elsősorban a lelki kapcsolat, csak az a baj, hogy a lelki kapcsolódásnak a know-how-ját, a hogyanját, a tudásanyagát, ezt elfelejtettük. Itt nagyon hangossá vált a test, egy nagyon szexualizált világon élünk. Nincs semmi bajom a szexualitással, sőt, mi több, azt akarnám kifejteni, hogy nagyon-nagyon jó, ha valaminek a kifejeződése. De amikor ez erről az egészről leszakadt, akkor sajnos nagyon háttérbe szorítja a szellem és a lelki kapcsolódást. És majd előveszitek a Gottman házassági minden, amitől jó. Például azt mondja, az egyik első ilyen dolog, hogy, de ezt a közmondás is mondja, csak azt vegyed feleségül azt a nőt, akit, hogyha férfi volna, barátodnak is választanál. Azt vegyed feleségül azt a nőt, ha férfi volna, barátodnak is választanál. Magyarul a szellemi kapcsolódást is keresd meg vele, mert különben nem lesz hosszú életű az a szövetségi lét, mert nem lesz meg az a ragasztóanyag, amit a szellemi ragasztóanyagtól majd ugye várunk. Kicsit ránézzünk erre a szellemi szintre, hogy mit jelent. Általában vagy jó lenne, hogyha a szellemi és a lelki összeérés, egymásra rezgülés, minden kapcsolódás egy együtt rezgés. Minél jobban együtt rezegsz valakivel, ezt lehet látni azokkal a hullámhozokkal, ma már lehet mérni két embernek a kisugárzásának a hullámhoz, tehát nagyon szép. És hogyha ezek együtt tudnak rezdülni, akkor van a legjobb érzésed, akkor a legjobb. Akivel a legjobban együtt tud rezdülni, ott úgy érzed, hogy azzal repülni is tudsz. Ez több ember is lehet, ezért tudunk például barátkozni, ezért tudunk mély lelki kapcsolatokat kötni testvérekkel, ezért tudunk, ugye ez tehát nem csak a szerelemben jön létre, csak a szerelemben még más is létrejön. De nagyon-nagyon gyönyörű, hát óriási barátságokat látunk már azok szövetségi létek gyerekek, akik úgy össze tudnak kapcsolódni. Ez az együttrezgés. És ez az együttrezgésnek a mélysége, a szintje, minél intenzívebb tud lenni egy ilyen együttrezgés, annál intenzívebb tud lenni egy kapcsolat. De ezt táplálnia kell a szellemi együttrezgésnek, a lelki együttrezgésnek, és adott esetben még a testi is hozzá kapcsolódik, és akkor nagyon finom a dolog. Tehát nézzük meg a szellemi szintet, ennek az együtt rezonálását. Mit jelent ez? Ismerem. Ismerem és jónak találom. Ismerem a gondolatait, jókat tudunk beszélgetni, ő is tud, rám tud hangolódni, együtt közös érdeklődésünk van. Ez a közös érdeklődés létrehoz egy közös intelligenciát. Minden jó kapcsolatnak, minden igazi szövetségi kapcsolatnak van egy olyan felemelt intelligencia, több mint az enyém. Tehát mind a ketten beletesszük azt, ami az övé, és gyakorlatilag létrejön egy közös intelligencia. Minden csoportnak, munkahelyen is, hogyha sikerül, a közös intelligenciája sokszorosa az egyének egyenként, ez a csoport intelligencia, ma már nagyon szépen mondogatják. De a családnak is a közös intelligenciája, ha létrejön, amikor azt érezzük, hogy egy ilyen családban beváltoznak gyerekek, és abból nőnek ki, hát erre szoktuk azt mondani, hogy viszi magával az apait és az anyait. Ez az, és innen indul. Minden gyerek innen, nem a földön indul, hanem innen az anyjának és az apjának a felemelti közös intelligenciájából indul. Ez a szellemi együttrezgés, ami hogyha megteremtődik, megérzi ebbe is, hogy kiegészíti egymást. Mint ahogy a férfi meg a nő. Most ez a közös érdeklődés nem feltétlenül fontos, hogy mindenben ugyanúgy gondolkodunk. Nem feltétlenül fontos, hogy mindenben most ugyanaz az irányultságunk legyen. De az nagyon fontos egy ilyen szövetségi létben, anélkül, hogy ne legyen valamilyen közös pontja a szellemi életünknek, nem fog menni. Nem fog menni. És hogyha ezt nem keressük meg, és fiataloknak nagyon fontos ezt továbbadni, hogy keressék legalább ezt is, most csinálok egy zárójelet. Ma nagyon sokszor nem úgy kezdődik a párkapcsolódás, hogy a szellemi együttrezgést megismerkednek, gondolkodnak, beszélgetnek, nem tudom én. Hát először is ott táncolnak, ahol nem tudnak beszélgetni, akkor az ami van. Tehát nem itt kezdődik a dolog, mert most nem azért, de nyilvánvalóan nagyon sokszor megfordul. Nem jön vele a lelki rezdülés, és jön a testi, hamar jön a testi. Jó, nem a legszerencsésebb, ilyen útja is lehetséges, tehát azt mondjuk, de nagyon fontos, hogy ha fordítva ment be abba az utcába, ne felejtse el, hogy ott még vannak más állomások is. Tehát ennek a szellemi-lelki összeépülésnek, egymásra hangolásnak még az összeköltözés előtt meg kellene lennie. Ez jó lenne. Mert az összeköltözésekben ott nagyon erős lesz a testünknek, a test hangos. A test nincs semmi bajunk a testtel, de nagyon hangos. És ezek halkabb együttrezdülések. És abban a pillanatban az összeköltözés, hogy úgy mondjam, egy testi szexualitásnak a próbája lesz. De a véglegességet nem tudod kipróbálni, mert Varga Péter mondja azt, hogy hát a halált sem tudod kipróbálni, befeküdhetsz egy vizéba, egy koporsóba, attól nem tudod kipróbálni, milyen lenne, ha meghaltál volna. Ugye? Mert ehhez az élet egyetlenítő akszókhoz az a véglegesség vállalása is természetszerűleg is hozzá tartozik. Hozzád akarok tartozni, bele akarok oltódni te belé. Hát ne haragudj, hogyha csinált egy kakaót, itt van egy tej, beleteszel egy kakaót, és az beletesz, az többször nem tud kivenni ezután. Tehát nem tud kipróbálni, hogy milyen lenne, hogyha mégis már csak kakaó lennék meg tej. És ezt majd megmutatom, a szexualitásban, a testi szexualitásban rendesen a hormonális történések idegrendszeri, egész életre szóló idegrendszeri nyomokat is hagynak. Tehát ennek azért ez a veszélye. Hát meghagyják. Istenem, meghagyják. Ezt meg szokták kérdezni, és viszem a következő kapcsolataimban és az előzőket? Igen, testvérem, viszem. Igen. Nem akkora tragédia esetleg, mert ugye bűnözünk meg, nem tudom, micsoda, mindjárt csináljuk, mert ha nem is bűnnek nézzük. De a terhét viszed? A terhét viszed, és ezért például nagyon felhívnám a figyelmet, akár magunknak is. Itt van ez a virtuális világ, ugye? Voltak ezek kapcsolatok, azok kapcsolatok, nem tudom én, viszed magaddal, elmúlt már 20 éve. Egyszer csak csetten rábír. Szervusz, szervusz! A, mit tudom én, kicsoda, akivel esetleg volt egy valami mélyebb kapcsolatot, most nem is beszélek nagyon testi kapcsolatról is, de akár beszélhetünk, hogyha valaki. Én szoktam a fiatalokkal el. Tehát azt mondom, hogy belekerülsz ebbe, már egy jó, fix, erős párkapcsolatban élsz, és valaki a csetet szépen rábír, hogy szervusz, szervusz, hogy vagytok, hogy vagytok, jaj, de régen láttalak, mi van veled, és nem tudom, és feljönnek azok az élmények, és hogyha ezekben voltak testi kapcsolódások is, bizony, akkor azoknak az életre szóló nyomát, amit az idegrendszerünk szépen megjegyzett, mert az élet, az érzelmi nyomokat életre szólóan megjegyezzük, mert össze vannak kötve érzelmi hormonmolekulákkal. Besülnek, nem tudod kiirtani. És ezért nagyon-nagyon veszélyes, ilyenkor a fölmelegített régi kapcsolatok. Nem egy házasság ment ezen szét. Nem egy házasság. És ezért akkor még nagyon kell vigyázni. Nem mondom azt, hogy minden házasság szét fog menni, akire ráírsz cseten a régi valakinek, ugyebár. De hogyha ott nem vigyázod, és azt mondod, hogy köszönöm az érdeklődésedet, viszontlátásra, akkor azért ott akkor lehetnek más bajok is. Tehát erre tudatosan vigyázni kell, a test az egy ilyen erős dolog. Na, szóval visszamegyek másokba. Először szellemileg akarjuk kiegészíteni egymást, jó lenne, ha szellemileg egészíteni ki egymást, és ebből az együttrezgésből támadna majd az erotika, majd mutatom tovább. Tehát ráhangolódás, időt adni neki. Tehát ezt a fajta szintet is megteremteni a kapcsolódásba, hogy legyen a beszélgetésre, legyen a szellemek egyesülésében megszülető, így fogalmaz egy ilyen szakíró, hogy szék csendben, ezekben a beszélgetésekben egyre inkább az énből megszületik az, hogy ki van te. Hogy rá tudod nézni, jé, de ezt gondolod, te így gondolod, te ennek örülsz, te ilyen humorod van, ilyenek nincs, és jaj, meg itt mindegy, valami. Tehát egyszerűen ez a fajta, hogy megszeretlek, ezt szeretjük a szerelem elején is például, és ezt tudjuk a barátságban is szeretni, nem azért szeretlek, mert tökéletes vagy, hanem szeretlek úgy, ahogy vagy. És azt tudjuk látni, hogy ha valakit így megszeretnek, az el tud kezdeni még változni is. De az nem tud elkezdeni változni, hogyha azt mondom neki, hogy majd akkor szeretlek, ha így megváltozol. Ez nem fog menni. Először szeretlek így, ahogy vagy, és ez zavar. Ezt nem mondhatod. És ez zavar. De úgy is szeretlek, azért. Érted? Van egy ilyen, és ezt majd még emlegetni fogjuk, hogy az előadás második felében, van egy ilyen kis szokás ennek a Schönfeld családmozgalomnak, hogy megengedhetsz a társadnak 20 bogarat. Ezt így az elején, így 20 bogarat. Hát ez úgy lehet az is, hogy nem tud beállni a garázsba, nem tudja értékelni a lovakat, vagy mit tudom én, valami. Szóval se lehet. 20. Elég sok gyerekek. 20 bogár az nagyon sok. De pontosan ez arról szól, hogy amikor azt mondom, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. Beszélgethetünk róla azokban a helyzetekben, de megismerem azt, hogy ki vagy te, és ebben talán belefér 20 bogár is. Tehát ez egy fontos folyamata az összeépülésben. Na most erre mondjuk azt, szellemi szintről beszélgetek, ebből gyermekek születhetnek, ugye gyermekek, új életek, szellemi életek is. Tehát ebből új gondolatok, új eszmék, új valami, érted, megszületik a mi, amikor megismernek, hogy ki vagy te, és oda teszem magamat, én a kiforrott énemet, ugye bár, amit nem adtam föl, ugye, és bele tudtam tenni ebbe, és annyira beleteszem, mert te annyira élvezed, amikor én odaadom, mert megcsodálod te is az én énemet, és jaj, de jó, szereted az én énemet, és ezért ezt is belerakom, és ebből új eszmék, új gyermek eszmények, tehát érted, egy új valami születik, amit csak mi ketten tudtunk létrehozni. Ez a családunknak az eszménye, ez a mi párkapcsolatunknak az eszménye, nagyon fontos lenne megfogalmazgatni. Ki vagyunk így mi együtt? Ezt érdemes ízlelgetni. Milyen képet tudnál a ti együttesetekre? Milyen szín lennétek ti együtt? Milyen íz lennétek ti együtt? Mit tudnál elképzelni, hogy nem tudom én, milyen mottót tudnánk együtt választani a mostani életszakaszokra, vagy valami. Ez egy érdekes dolog lenne, fontos lenne, hogy a mi eszményünket így ezt meg tudjuk. Közös alkotásos lehet, szóval ez a kettős egység meg tudna születni a szellemi szinten is. Ennek a gyakorlata, időt szakítunk, tényleg, erre kell beszélgetési időt szakítani, együtt, valamilyen együtt mozdulásra, odafordulunk a másik felé, és ki tudjuk mondani, hogy ki vagy te, tehát nem magunk körül fordulunk. Ezt megtehetjük boldogságban, megtehetjük bosszúságban. Ki vagy te, Isten adta? Én nekem megszentülésemnek a lehetősége. Érted? Egy nehézségben, egy megbocsátásban, egy valamiben, hogy igen, látom, fáj, nem tudom én, lépjük arrébb, fontosabb a kapcsolat, mint az, hogy most igazad legyen. Vagy bármi más. Most nem beszélgetünk ezekről. Jó? És a szellemek szerelméből egy lelki kapcsolat keletkezik. Ez gyönyörű, ezt nevezték régebben, ez a klasszikus erotika, a lelki szint, tehát az erotika még nem az a fajta érzéki testi szint, de már több ennél a szellemnél, vagy egy másik szellemi szint, amikor a másik nemű egyénnel egy ilyen egymásba olvadási vágyon keletkezik, ez a lelki szint. De ez lelki szint, most még úgy is keletkezhet, azt hiszem ezt mindannyian átérik, látói szerelemnek is lehet nevetni, amikor azt éled át, hogy mindig szeretnék veled lenni, de, és ezt át tudom élni akkor is, ha nem vagy itt, mert ha csak gondolok rád, és hogy ez nagyon-nagyon kellemes érzés, és én ezt keresem is, ezt az érzést, a te veled való, tehát az egész tett keresem, való együtt létezésnek a vágya. Ez az erotika. És ezt a gyerekek például, vagyis hát még a fiatalok úgy élik át az elején valóban, hogy például ráaggatják a másikra az összes ideális elképzelésüket. Jaj, de gyönyörű, az enyém is ráaggatta, olyan drágaságos volt. Azt mondta neki, hogy a fekete lovagok szerelek tetszettek volna neki. Aztán hazajött egyszer egy olyan keseszőke fiúval, aki szerinte egy ilyen sötét szőke, majdnem fekete. Ebből láttam, hogy ez ezen a szinten van, de akkor mindent belelát, majd meg fogom mutatni, hogy ezt a test produkálja nagyon gyönyörűen, űz egymás felé, és kissé vakok is leszünk. Jó, tehát ez az erotika, de az erotika az még, hogyha ezt elsajátítjuk, ezt a lelki egység tehát lelki közelséget, de ezt is elfelejtettük gyakorolni, hogy ez érintés nélkül is működik, csak nem gyakoroljuk, hogy hogy lehetünk gyengédek egymáshoz, gyengédek és egymáshoz fordulók, és nagyon gyengédnek lehet lenni érintés nélkül is. Egy tekintet hihetetlenül gyengéd tud lenni, egy hang nem hihetetlenül gyengéd tud lenni, egy gesztus, egy valami, egy nem tudom, hát ezt azt hiszem azért ismergetjük, de ezt sokszor kellene gyakorolni, és ezt is megmutatni a gyerekeinek. Hogy ez az erotikus szint, ez nem elsősorban, vagy nem csak, vagy nem a tapintáshoz kapcsolódik. Tehát itt ezt a lelki egymásban levést is gyakorolni kellene. Csendben egymásnak lenni gyengédségeket, nem tudom, szóval ennek a kifejezése mindenféle gyengédség. Ugye? Ez egy érzelmi egység, a nemek közti érzelmekkel átitatott szerelmi játék. Egy érezhető tetszés a jelenlétedben, örülök neked. Ez nagyon fontos, hogy megmaradjon a hosszú párkapcsolatban is. Ezért lehet tenni, mert ezt különféleképpen lehet kifejezni. Tehát ez majd ott fontos, mondom, ebben az élet közébe is majd egy kicsit belemegyünk. Az örülök nekednek a kifejezései, a rengeteg, na ezt gyakorolni kell, itt sok ötlet kell, itt sokféle mit tudom én, megvalósulás kell, hogy hogy tudom ezt kifejezni, hogy örülök neked. És ezt a szerelmi játékot akár nem érintéssel is gyakorolni sokféle formában. Így mondja ezt a kutató, éberré teszi a szellemet, és öröm kíséri ennek az áradatát. Azt hiszem, ezt mindenki átérte már az életben, csak tényleg érdemes ezt gyakorolni úgy is, hogy az érintéseket, az érzéki részeket időnként legalább visszavenni, mert abban a pillanatban, és ez így működik automatikus, hogy belép a többi érzékem is, tehát a tapintás, a maga a nemi vágy, mármint a testi részének a nemi vágya, maga a testeknek az érintkezése, na az azt mondom, hogy az, mintha mikrofonba belebeszélt volna, és te itt, aki suttogsz, majd tessék, jó? Azt nem megy. Tehát ezért időnként, nem azért, mert valaki előírja, nem azért, mert csúnya, büdös a test, nem azért, mert nem azért, hanem mert az élvezet lemondásból táplálkozik. Alapvető törvény, minden élvezet a lemondásból táplálkozik. És hogyha egy kicsit azt mondom, hogy ennek a, na ez a vágynak a szerepe, hogy kimélyít egy gödröt, kimélyít egy valami csodát, amit utána meg tudsz tölteni. De hogyha nincs ez a kimélyítés, ugye egész nap masolsz, nem leszel éhes, nem leszel, nem kell neked. Hogyha nem ettél csak, nem tudom én, egy kicsit, voltak lemondások, akkor az a szelep kenyér is úgy fog ízleni este, hogy mondjuk a haj, a legjobb dolgokat. Ugye? Ugyanígy van, minden mással, az élvezet a lemondásból táplálkozik. Tehát néha azt mondanom, hogy az érzéki részeket is, és ezeket ilyen kicsit eltávolítani azért, hogy mindig közelebb legyen. Az igazi szerelemnek a dinamikája pont ez a távolság-közelség, ezért kellenek az egyéni idők, ezért kellenek az egyéni barátok, ezért kellene távolság-közelség. Az örökké összefűtött kapcsolódás kisül, tehát egyszerűen az olyan lesz, mintha amikor mindenki egyfolytában zavász. Tehát ez nem megy, mert ez egy annyira csúcs élmény az egymásra való rezdülés, hogy egyszerűen azt tényleg nem bírjuk ki olyan folyamatosan, mint ahogy azt adott esetben azt gondoljuk, hogy jó lenne. És ezt az erotikát, ezt a bizonyos szerelmi játékot, ezt az érzelmekkel átított a szerelmi játékot nagyon sok reakció kíséri. Tehát nagyon sok hormonképződés van, nagyon-nagyon sok vonzódás van, nagyon sok öröm kíséri, nagyon sok reakció kíséri. És átéljük azt, hogy közel vagyunk, ide írtam, hogy a lelkünk nem feltétlenül igényli a külső közelséget. Ezért lehet például az is, hogy barátok között, az már majdnem eléri ezt a fajta, csak nem a szerelmi részét, de ezt az intenzív lelki közelséget, hogy ugye akár 1000 kilométer távolságban is lehet, de érzed azt a közelséget. Ezt nagyon át lehet élni, testvérek között is át lehet élni, szülők között is át lehet élni, természetesen szerelmesek között is át lehet élni. A lelki közelség nem mindig igényli a testi közelségét is. Ennek is az idő kell, mert ez is azt mondja, hogy maradj egy kicsit velem. Fontos vagy nekem, meg itt ugyanide érkeztünk, tehát ennek a megvalósulásához is idő kell. És ez a lelki kapcsolódás, itt most jó esetben megy ez a folyamat, innen a szellemitől a lelkinál, ébresztivel a vágyat, hogy testileg is örömet szerezzünk. Tehát, hogy még közelebb kerüljek, és akkor megsimogassanak. Nem csak a szememmel, de tudnak a szememmel is. De tudlak a hangommal is, és tudlak egy gesztussal is. És tudlak egy távolléttel is megsimogatni, amikor úgy érzem, hogy neked most ez a legeslegjobb, és akkor a simogatást adok az, hogy hátralépek. De ennek felébred a vágya annak is, hogy testileg is közelebb érezzék egymást, és egy érzéki szerelem. Megint azt mondja, ebben a közellépésben, ebben az odaadottság, mert ez űzi egymáshoz a két szemét. Ezt most már lehet látni, nagyon-nagyon erősen űzi egymáshoz a két szemét. Ebben is nagyon nagy feladat, hogy mindig maradj önmagad. Tehát tartsd meg azt az arcodat, tartsd meg azokat a gesztusokat, amiket te szoktál. Tartsd meg a kívánságaidat, hogy úgy mondjam, vagy mondd el. És akkor csiszoljátok össze, hogyha ez éppen bogarasnak tűnik a másiknak. De minden esetre nem kell annyira beleolvadni a másik személyében, ebben a formában sem, hogy elveszted a saját arcodat. És akkor azt látjuk, hogy jön az érzéki szint, ennek a know-how-ja is elveszett, az érzéki élménynek a tudásanyaga, ugyebár, mert ezt mondtam az előbb, hogy az érzéki élménynek pláne a lemondásból táplálkozik. Tehát annak nagyon kell az, ez a távolság-közelség, és nem az, hogy állandóan nebesüljön ki. Tehát ebben a szexualizált világban, amire hivatkoztam az elején, sajnos az a baj, hogy még a fogkrém reklám is ezen az érzéki szinten zajlik már. Tehát ahhoz, hogy most eladjál egy fogkrémet, ahhoz kell három mesztelen nő, vagy legalábbis annak az ígérete, hogy ez már majdnem olyan. Vagy nem tudom mi. Vagy kell egy olyan mozdulat, és kell egy nem tudom, és oda nézzük ezt meg, hogy mindenbe beleférkőzött, gyakorlatilag ez az érzéki szint. Ennek az a baja, hogy ez leöntötte az egész létezzel gyakorlatilag, és folyamatos kisülésben élnek, különösen azok, akiknek még a hormonális ráhangoltságuk is ilyen, azért ne felejtsük el, hogy például 13-14 éves korban a fiúk kapnak egy nagyon-nagyon erőteljes tesztoszteronöketet. Egy nagyon erőteljes. Soha az életben nem lesz annyi férfi hormon a fiú testébe, mint 13-15 éves korában. Ami ugye azt is jelenti, hogy ha ezt megkínálják ezekkel a képekkel, ezekkel a gesztusokkal, ezekkel a klippekkel, ezekkel a valamikkel, az egy hihetetlen nagy kísértés, hogy úgy mondjam, ennek az érzékinek az előre törésének. Azt mondják, hogy például, hogyha egy 9 éves fiúnak a benne lévő tesztoszteron az egy pohár sör lenne, akkor a 15 éves fiúban lévő tesztoszteron az 7,5 liter sörnek felel meg naponta. 7,5 literrel kell megküzdeni. Na most ennek adsz egy ilyet, hát köszönjük, ennek annyi. Tehát ezért nagyon, nagyon nehéz neki. Tehát nagyon meg tudom érteni, nagyon nehéz, mert ez az érzéki élmény is a lemondásból táplálkozna, de hol tud lemondani, mikor akkor csukott szájjal füllel és mossa, mindenfélével kellene járkálni. Ahhoz, hogy ez egy kicsit is valahogy távolabb kerüljön. De legalább ezt tudni kell, el szoktam azért mondani fiataloknak is, hogy azért amennyire tudom ezt kormányozni, ez egy fontos dolog lenne ennek az érzéki szintnek is ahhoz, hogy jó legyen. De legalább házasságban akkor tudjuk arról, hogy ugye az egész egység, tehát az egész egységünk, a jó szexualitás is azon áll, hogy benne van-e a szellemi szint, benne van-e a lelki szint, az erotikus szint, és ezt kapja, ennek a kifejeződése lesz-e a szexualitásnak a szintje. Tehát az, hogy te természetesen nem a kezem simogat, hanem én simogatok, de akkor benne van a szellemem, a lelkem és a kezem is természetesen. És ugyanígy a szexualitásban az lenne a jó, hogyha én adom oda magamat, és nem csak a testemet adom oda. És te is engem kérnél, és engem ismernél, és az én bugaramat viseled el, és az én bugaraidat szereted, és az én asztalomat adod el, testem kiegészítés, a segségfüggés, és megpróbálod az önben, mert elkészített, amit mondtam, ötletségnyelten, az mind benne van, és ezzel együtt egyesülünk. Szexuálisan is, testileg is. Különben, hogyha ez nem sikerül, akkor az élvezet a cserélgetésre áll rá. Tehát érted, hogyha neki nincs meg ez a folyamata, akkor cserélgetni akar, mert mindig kisül, és egy másikat keres. Tehát ezért keresünk például az ízeket, tehát gyönyörűen fel van építve. Tehát ez az ízfokozóknak a megjelenése pont ettől van. Mert nincs az élvezetnek a lemondása ízben se. Tehát nincsenek már bőtös napok. Hát azért gondoljunk meg régen, hát a magányáinknak, hogy főztek, volt a tésztanap, nálunk is volt. Egy nap, vagy két nap, vagy három nap volt húsos, ahol nagyon jó ment, de nem hat nap, érted? És ez nagyon bölcs volt, mert pontosan például ezt is azt gondoltam, hogy visszafog egy kicsit ugye az ízélvezetekkel, és adott esetben a vasárnapi ebédbe, és ő tudta élvezni. Minden nap vasárnapi ebéd van ízfokozóval, reggel, este, délben, nem tudom micsodán, és közben assolunk hármat, érted? Vagy ötöt, vagy még éjjel is kicsit kimegyünk, annak annyi lett. A annak anyját nem tudja élvezni már ezeket az ízeket sem. Eltompul az egész. És ugyanígy másban is. Lehet címben, lehet programban, lehet lelki programban, lehet emberekben, lehet jó dolgokban is. Ez a fajta hihetetlen erős túlbuzgás, és gyakorlatilag ez azt fogja akkor eredményezni, hogy mindig kell valami. Vigyázzak, mindig kell valami hang, mindig kell valami. Hát nézzé meg ma egy tévéadást, és nem szoktam tévét nézni, hanem valamiért meg kellett kapcsolni. Hát én elámultam érted. Itt egy villogás, ott egy csík, és alatta még egy csík, és közben beszél, és szól egy zene. Hát ez nem lehet jó. Ez nem lehet jó, ez annyira bombázza az érzeteket, hogy folyamatosan ugye arra állsz rá, hogy kicsit azt nézed, aztán kicsit azt nézed, aztán kicsit meghallgatod, aztán kicsit ezért, vagy nem, meg cserélgeted. Erre állunk rá, cserélgetjük a technikákat, a nem tudom micsodákat, mert nem hoz kielégülést. Azért, mert nem az hozna kielégülést, hogyha a másikra váltanál, hanem az, ha egy kicsit hátra lépnél. Azt hozna, az lenne. És hát ennek a kultúrája ugye nincsen meg semmiben sem. Ugye ez egy törvényszerűség, hogyha felébrednek az érzékek, a szellem és a lélek visszalép. Tehát szépen figyelni kell arra, nem baj az, különösen nem nyilván egy tartós kapcsolatban használjuk is az érzékeknek a ragasztó szerepét, mert ennek van egy ragasztó szerepe is, de akkor a szellem és a lélek egy kicsit visszalép, és akkor ők egy kicsit hallgatnak. Akkor jó, ha visszaléphet, hogyha az érzékek már olyan ott tartanak, hogy az egész érzékem azt fejezi ki, amit a szellemem meg a lelkem is akart mondani. Hogy a tiéd vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. Nem, nyugodtan, tessék, igen, akkor jöhet az érzéki dolog, és azzal is kifejezem gyakorlatilag. És ugyanígy van, hogyha ezt mind hordozhatják, na de ehhez kell egy olyan délelőtt, amikor ez a hajó valóban érted egymásnak, tudtuk adni magunkat, az időnket, az energiánkat, a reggelinket, a nem tudom én azt, hogy lemondtam arról, hogy morgok egész reggel, és a többi. És szépre csináltam magamat, hogy legalább lássam egy szépet, mert olyan közös reggel van, és mit tudom én. Ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy az odaadottságomat fejezze ki a szexualitásom is. Reggel, délben, este, amikor? Amilyen szinten? Amilyenek? Ilyen. Jó? Tovább, az érzékek fókuszálása következik ezután. Tulajdonképpen ezt szoktuk mondani. Hát persze. Te nem mondd semmi. Majd megeszlek. Tehát az összes érzékénkkel, ugye ezért a szexualitás természetesen használja a tapintást, használja a szaglást, használja a parfümöket, nem tudom micsoda, érzés, fiúknál nagyon a szemet is, a lányoknál inkább a hangot. Ez meg semmi. Jó. Tehát, ami elkezdi azt kifejezni egy emberi lénynél, hogy minden érzékemmel a tiéd vagyok. Minden érzékemmel is a tiéd vagyok. És ez valóban, ezt mondom, hogy ezek azok, amik olyan hormonális egységet, egy hormonális koktélt eredményeznek, ami egy ragasztóként szerepel. Tehát akivel egyszer egy ilyen egységbe kerülök, és egy ilyen szimbiózisba már majdnem, tehát egy ilyen közelségbe kerülök, az valóban megtermeli a test és az érzéki lét ezt a ragasztót. De szó szerint vegyük így, hogy ragasztót. Ezért olyan nehéz azokból a kapcsolatokból kilépni, vagy szakítani, mondjuk, hogyha még nincsen házasság, de volt egy ilyen jellegű eddig elmenő együttrezgés, mindenféle szinten, az nagyon nehéz utána szétszedni. Mert ott az tépés csinálás lesz, mert ezek összeragasztottak. Az egy ragasztó. Tényleg egy ragasztó. És ott nagyon fájdalmas a szakítás. Nagyon sok esetben, ott nem tudom én, akár ugye mennek itt az öngyilkos gondolatokig, mert tényleg úgy érzi, kitépett belőlem egy darabot. Nincs semmi baj, de ez így működik. Tehát azt mondom, hogy ez ennek a tudatába kell lenni, hogyha eddig az együttrendülésig elmegyünk, azért az egy ragasztó csinál. Ugye mondtam, hogy ennek az egész folyamatnak a lemondás a feladata, különben eltompul ez a fajta egység. És nagyon fontos, hogy ne csapjon át folyamatosan a teljes testibe, hogy mindig tudjuk megőrizni a lelket. Ezért fontos az, hogy legyenek olyan esténk, legyenek olyan nappaljaink, legyenek olyan helyzeteink, amikor beszélgetünk újra, belevesszük a szellemi szintet. Hogy amikor a lelki egymásban lévés, tehát amikor azokat a finom kis gyengétségeket megtesszük. Szokták ilyenkor, mit tudom én, ilyen szokványosan mondani, hogy hozzá egy szárvirágot a feleségednek. Nem csak erről van szó, de erről is. Amikor egyszerűen csak ezeket a gesztusokat, de a feleségek nézéről is, pontosan. Ezeket a gesztusokat viszont, hogy ne csak a testére szorítkozzon az odaadottságunk és ez a területünk. Jó, a testi szint. Jó, megnézzük itt is egy kicsit a test szerepét. Tehát a test ebben a helyzetben jellé válik, ami beszél, tehát nyilvánvaló. Ezért mondja, hogy Jung a magfunkciókat. Jung a felnőtt kornak a pszichológusa, és nagyon szépen a férfi és a női magfunkciókat szépen elkülöníti, ugye? A férfi a behatolás, a megszerzés, a megőrzés, a vigyázás, az erőteljesség az ilyen jellegű funkció. A nő az élet hordozása, a befogadása, az otthon adása ilyen értelemben. Ezek is ugye természetesen ezek jelen, amelyek kifejezik azt a szellem lelkiességet. Erre mondja ez a kedvenik atya, semmi sem hasonlít jobban Istenre, mint a házas pár, mégpedig a nemi egyesülés pillanatában. Miért? Hiszen ez a teljes odaadottság, az a tökéletes odaadottság, mindenestől odaadom magamat neked, és mindenestől befogadlak téged. Ezt jelenti a szexualitás, és ezért mondjuk azt, hogy akárhogyha ebben a világnézetben, hogy nem az, hogy távoli, ez egy hívő embertől a legközelebbi, ami a legközelebb hozza őt ahhoz, ami a legnagyobb szeretés, az Isten szeretet. A legesnek közelebb. Tehát nem az, hogy jaj, hát ez egy olyan valami, hogy hát ez a világi dolgok, és ezt el kell fogadni. Mit világi dolgok? Egyébként második János Pál mondta ezt a nászha teremtettség mutatott. Tehát nem világi dolgok, ez a legjobban hasonlít az igazán tökéletes szeretetre. Itt közelítjük meg a leginkább, hogyha ez ilyen szintén van. Ugye a test a személyiségem kifejezője is, a test a gyengétségemnek a hordozója is, tehát annak a lelki kapcsolatnak, ugye, ami közel akar volna jönni hozzá, és ennek a gyengétségnek a kifejezése ezen a hőfokon élvezetten is jár. Csak az a helyzet, hogy ezt le lehet választani magától a lelki kapcsolódásról. Ez a kár. Tehát ez a nagy szabadság benne, hogy ezt le lehet választani. És ugye, amikor azt veszem észre, hogy jaj, de jó egy másik emberhez kapcsolódni, jaj, de nagyon jó vele együtt lenni, jaj, de jó magamat odaadni, jaj, de jó ez a telje, erre vágyik az ember, egy olyan szövetségre, amiben mégis magad maradhatsz. Csodálatos. Ez az emberi életet, ez a csúcs érzése, csúcs mindene. Gyakorlatilag erre vágyunk. Na, amikor ezt átéltük, ez hatalmas nagy testi élvezettel is jár. Abszolút. Le van pecsételve azzal is. Ez az egységi válása. Sajnos megvan az a szabadságunk, hogy adott esetben ezt leválasztjuk róla, és gyorsan-gyorsan csak ezt keresünk. Csak ezt keresünk. Csak be fog csapni. Csak be fog csapni. Mert ez attól annyira jó, hogy mögötte volt, vagy lehetett a szellem és a lelkiesség. És gyakorlatilag, hogyha leválasztjuk róla, persze lehetséges az, technikailag meg lehet csinálni. Jó. És Isten ajándéka és feladat is, de ez most már más a nevelési rész volt. Tehát meg lehet csinálni azt, hogy leválasztod róla, csak vissza fog rúgni. Tehát vissza fog rúgni, ki fog üresedni, és még akár csömört is okoz. Tehát egyszerűen visszafordul, vagy impotenciát is okoz. Vigyázz! Tehát ez annyira le tud választodni róla, és akkor csodálkozunk, hogy nem hozza már azt az élvezetet. Nem tudja hozni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az állandó összekapcsolása is valahogy jelen legyen. Jó, ezt nem akarom most. Ez is, de ezt sem akarom most. Hanem a szexualitás szeretném egy kicsit várja. Ja, ezt még el akartam mondani, igen. Ezt mindenképpen jó. Itt a szex az agyon. A szeretet és a szexuális vágyat kontrolláló területek máshol találhatók az agyon. Ezt azért elmondanám, különösen fiataljaink miatt. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a kötődés, a kapcsolódás, tehát az a fajta, ugye az erotikus szellemi szint, az egymáshoz való kapcsolódás, ez egy más agyi területet foglalkoztat, mint a szexuális egymáshoz kapcsolódás. Természetesen ugye ennek az együttrezgése a legeslegjobb, amikor a szellemi és az erotikus is egyben van, és jön a testi is, ez nagyon finom. Igen ám, de mivel, hogy más agyi területeket foglalkoztat, ezért lehet őket külön működtetni. Persze, hogy lehet a szellemi együttrezgést külön működtetni, ezt a barátságban nagyon jól tudjuk, stb. Na, de lehet a szexuálist is egyedül működtetni, és az a baj, hogy amíg ezek nem szokták meg, tehát hogyha fiatal korban sokszor működtetem külön csak a szexuálisat, a szexuális élvezetet mondjuk, csak azt, akkor megszokja az agy, hogy ez jár külön is. Magyarul előáll a személytelen szex igénye. És hogyha azt mondom, hogy kezdettől fogva ez a szexuális nevelés, csak ezért mondom, mert ez a PPT egyébként arról is szól. Hogyha kezdettől fogva azt az igényt táplálom és segítem, hogy szellemi együttrezdülés, hogy beszélgetés, hogy gyengétség, hogy érintés nélkül is, egymásra hangolódás, az a fajta együttrezdülés, és a többi, ezt lehet sok mindenbe gyakorolni, ezt egy kamarazenélésbe is lehet gyakorolni, érted? Szóval, hogy a lelkem kész legyen erre a rugalmasságra, erre az együttműködés, erre a másikra nyitásra, erre a te neked a meglátására, a te neked a tiszteletedre, a meghallgatásra, a ráfigyelésre, a magamból való kilépésre, egész eddig ezt mondtam, stb. Tehát erre gyakoroltatni. Akkor, hogyha ezzel cuppan össze a testi érintkezés, akkor azt szokja meg az agy. Az agy az semleges ember, vagy mi a fene, semleges szent. 100 millió kapcsolódási lehetősége van. És úgy kapcsolódik, ahogy parancsot kap. Ha azt a parancsot kapja, hogy fiam, általában szexelni nem érdekes, hogy kivel személytelenül. Szexelünk, mert ez finom. Kész. Hogyha ezt a parancsot kapja, ez egy másodi terület, akkor az erősödik meg. A szexet nem kell személy, így is megy. Ha ez rendszeresen össze van kapcsolva, ennek az igénye, hogy a szexet kifejezi azt a személyhez való kapcsolódást, akkor lesz neki jó. Mert a teljes átadottság, amit igazából azt lehet látni, már lehet is mérni. Azt a fajta, például az orgazmusnak és egyáltalán a teljes átadottságnak a hihetetlen erős érzelmi impulzusait, azt az igazán átadott, azt lehet mondani, monogám és biztonságos kapcsolatban éljük át. Persze. Mert nem félsz, nem szorongsz, nem érzel, hanem egyszerűen egyszer és mindenkorra odaadtam magamat. Tiéd vagyok és kész, szabad vagyok, megkötve. És ez nagyon, és ezt megint, ezt mondja Holvapé, ezt nem lehet kipróbálni, hogy milyen lenne, hogyha egészen a tiéd lennék. De most még nem vagyok egészen a tiéd, és írjunk egy szerződést csak, jó? Hogyha mégis nem sikerülne, akkor mi lesz? Ezt nem tudod kipróbálni, hogy milyen lenne akkor, hogyha nem lenne szerződéske. Ez így nem megy. Szóval ez egy nagyon nagy felkiáltója, hogy a szex az agyban így van. Tehát az agy értéke semlegesen. Szerv, ezek a kapcsolódások kamasz években még kialakulatlanok, és attól függően, hogy milyen rendszerességgel, milyen formában éljük ezt ki, attól függően erősödnek meg, és utána elég nehéz átírni. Tehát ezért veszélyes ez a korai személytelen szex, mert normálvá válhat ez ebben a helyzetben. Egy kicsit így megnézzük, ahogy kezdtenek a gondolatmenetét találtam a legrövidebbnek, és gyorsan megnézzük, hogy a szerelem biokémiája is ugye hogy alakul. De találtam egy ilyen jó kis gondolatot, azt mondja, hogy ha az ember leszakítva nézi a testnek a szerelmét, a testnek a szövetségét, mert ez két test szövetsége, tehát azért érdekes, hogy a testünk is szövetségre tud lépni egy másik testtel. Csodálatos. De ez tulajdonképpen csodálatos. De hogyha ezt nem kötjük össze, hát akkor az egy elég alacsony szintű, egy nagyon alacsony röppályás valami lesz. Azt mondja valaki, akiben a szex csak hormonális kérdés, olyan, mint a hegedűs, aki már csak annyit tud a zenéről, hogy a lószőr vonult a vérhúgokon húzogatni kell. Hát ez elég messze van a zenétől. Pedig ezt csinálja a hegedűs. Na, a lószőr vonult a vérhúgokon húzogatja. Na szóval a szerelem esetén szerelem hormonok keletkeznek. Ez a bizonyos PEA, így is nevezik, ez a feniletilamid, ami egy kifejezetten olyan érzést jelent, hogy van egy kábítószerszerű hormon, keletkezik szerelem esetén, ugyebár. Boldog vagyok, de nem vagyok komplett. De tényleg. Hát tényleg. Szóval egyszerűen ezt nevezzük annak a bizonyos rózsaszín szemüvegnek, szó szerint. Tehát bizonyos agyi részeket egyszerűen, mint a kábítószer, eltakar. Ez az, amikor látja a szőke kese, szőke legény, feketének. Tehát. És sok minden mást is eltakar. Tehát mindenfélét belelátok, hatalmas nagy izék, lendületen mindent, én is megtudom, de tényleg, szóval egyszerűen ez egy szó szerinti elhomályosítás, de nagyon szép, ahogy segít, ahogy két ember egymás felé képes lökni. Tehát, hogy nem baj az, hogyha nem vagy tökéletes, mert hát beledés a szerelembe, és már kész, hát nem is látom, hogy nem vagy tökéletes, de hogy nem vagy tökéletes. Ezt eredményezi. Ez a hormon, kérem szépen, ezt eredményezi, és ebben a helyzetben, ebben, megemeli a dopamin szintet, ami kifejezetten egy örömhormon. Tehát az az, amikor 2 méterrel a föld fölött tudunk járkálni ebben az állapotban, abszolút. Tehát nem veszünk észre semmit, nincs nehézség, nem baj, ha nem aludtál, nem baj, ha nem tudom, nem baj, ha nem ettél, nem, semmi nem baj. Tehát egy végtelenül boldog állapot, ez egy jutalmazási hormon, és tulajdonképpen azért, mert ez annyira kívánatos, ez állandóan motivál a másik felé való hajtását, éljük meg. Na most az a helyzet, hogy ez másfél évig van fenn a testben. Tehát Egyszerűen így működik a testünk. A szerelembelsünk elkezdi ezt a hormont termelni, önteni be a testedbe, nem is tudsz nem önteni, tehát ez az, amikor tényleg kész, ugye? Szerelembe esünk, tehát nem megyünk be a szerelembe, nem elhatározzuk, hogy én most te beléd szerelmes leszek, ezt nagyon tudjuk, hanem szerelembe esünk ebben a helyzetben. Igen, de ezt csinálja a test, hogy másfél évig termeli ezt a hormont körülbelül. Mondjuk nagyon tiltott esetén egy kicsit tovább, ugye, mert akkor egy kicsit vissza van tartva, tényleg, így van, akkor körülbelül 2 évig is tudja termelni. Tehát körülbelül, de hát azért mégiscsak ebben az időtávban számíthatunk erre a PEA hormonra, és azután leállítja. Na most az a helyzet, hogy amikor ez a PEA hormon van, akkor időközben a szerotonin a normálisságnak a hormonja, tehát az a kiegyensúlyozott normális életnek valahogy a helyreállítója, az egy kicsit kevesebb volt addig, amíg ez a feniletetlenül ott volt. Tehát mínusz szerotonin volt ebben az állapotban, és nem is volt komplett az életem, de amikor másfél év múlva leállítja a test ezt, akkor az azt eredményezi, hogy a szakítás után nem nullára érkezik ez a bizonyos szerotonin szint, hanem mínuszra, mert olyan sokat le volt nyomva. Tehát, amikor még nem épült vissza, akkor egyszerűen, amikor kilépek ebből a hősszerelmes állapotból, akkor nem úgy normális helyzetre kerültem, hanem úgy érzem, mintha meghaltam volna, tehát mínuszban vagyok. Tehát tényleg, abszolút mínuszra érkezem, és akkor van ez a levegység, ez az izé, nem tudok másra gondolni, fájdalmam, stb. És akkor azt is látom, ez egy ilyen depresszív állapot, és akkor egyszerűen végignézek arra, hogy tudtam ezzel az emberbe egyáltalán szerelmes lenni. Érted? Akkor sem normális látom, hanem akkor meg pont az ellenkezőjét látom. Na most itt van egy ilyen ismerkedés, barátságnak, nem tudom én, amikor addigra már szellemi szint, a lelki szint is valahogy egy kicsit elkezdtem ismerni, akkor egy kicsit helyre tudok jönni, hogyha jól sikerült ez, és nem csak a test dolgozott eddig, akkor tudok azt mondani, hogy hát nem annyira olyan, mint gondoltam, nem annyira, de van benne valami. Azért azt is szeretem benne, hát nem annyira, az is elég jó lovagol, hát most például valami. Tehát lemegy a test, és nem annyira nagyon rózsaszín, de visszajönnek, ott nagy szerepe lenne, hogyha volt tényleg szellemszín. Ha nem volt, akkor bizony kihozaníthat, hogy apám, semmi közöttök nincs egymáshoz, úgy különben. Szóval látod, hát ez egy akkora hülye, hogy más nincs ilyen, nincs is több ilyen. Hát még jó, hogy nem mentél hozzá a feleségünk, Jézus már. Tehát akkor rájössz. Na most ebben a helyzetben még az endorfint is termeli a test, ugye? Ez egy belső morfium, ez egy fájdalomcsillapító, tehát szerelem esetén. Endorfin is, tehát ott van az a PEA, mínusz szerotonin, jön még az endorfin is. Ez kifejezetten egy gyönyörérzést termel, tehát egy extatikus érzés. Az extatikus érzés bizony nagyon jó érzés. Vigyázzat, ez is egy isteni dolog, ez az egész extázisem az egészben. Extázis. Kilépek magamból. Óriási. Tehát a szerelem az egy jó, én a teremtést nagyon csodálom ebben. Tehát segít abban, hogy kilépj magadból. Ez a legnehezebb emberi tett, kilépni magamból. A legnehezebb. Azt mondja az egyik kutató, hogy a magunk körüli forgás az körülbelül a halálunk után 3 órával szűnik meg. Tehát ez egy nagyon nagy lökés, ez az extázis, ezt éljük át ugye a szexuális szerelemben is. Kilépek magamból, azt sem tudom, hol vagyok én, és hol vagy te, és én nem tudom, és ki tudok lépni magamból. Ezt az endorfin segíti, és tovább lök, és ez a gyönyörérzés is, hogy valóban el tudtad hagyni magadat. Ez a belső morfin, egyébként szüléskor is termelődik ez az endorfin, pontosan ugyan ez az odaadottság, és ezért is tudunk annyira, de az orgazmus anyaga is pontosan ez az endorfin, amivel tudunk. Tehát és a morfium miatt fájdalomcsillapító hatása is van. A szüléskor is nagyon nagy jelentősége van éppen azért, nem annyira fáj a szülés, mint hogy 3-szor annyira fáj. És aztán ott van az oxitocin, amit minden szerelem is termel, ez pedig a kötődés, a szeretet és a kapcsolat igénye. Az oxitocin szintén lök egymáshoz, kapcsolódjunk. Az oxitocin gyönyörű érzésekkel szintén, most gondold meg milyen egy szerelem érzés, hogy mit művel ott a test? Hát mindent, ami belefér tényleg. Az oxitocin ez a bizonyos, ez az ölelő hormon, az a legyél közel, maradj itt, nem tudom én, szóval a kötődés és a szeret, a kapcsolatigénynek a hormonja. És ez is egy olyan érdekes, ez rövid ideig van a testben. Tehát nagyon hamar kioldódik. Tudod, szüléskor is szoktak adni oxitocint, de az nem tud olyan sokáig bennmaradni. A legjobban, a legintenzívebben a gyengédség kígyöheti az oxitocint. A simi például. Vagy a gyengéd tekintet, szemkapcsolatban például, szóval múltkor beszéltünk róla. Tehát egyszerűen ezek, és azért miután rövid idejű a szervezetben, annyira gyönyörű ez. Rövid idejű a szervezetben, ezért még kívánod. Tehát megint látni akarod. Ilyet a szerelmesek nem tudnak fél órát egymáshoz nélkül lehetetni. Jaj megint. Meg azzal az emberrel is nagyon szívesen jössz újra kapcsolatban, akivel oxitocin termelődött. Ez nem csak a szerelemben termelődik, minden olyan gyengéd érzésben is termelődik, amikor tényleg egymásra tudunk figyelni, és egymásra tudunk hangolódni. Ezért jó, hogy nem csak házasok jöttek ide. Tehát egyszerűen ezekben, és képzeljétek el, ezt talán múltkor mondtam is, hogy az oxitocin, hogyha volt ember, akivel ilyen intenzív kapcsolatban léptél, akivel többször termelődött ez az oxitocin, tehát egy ilyen ragasztó, úgymond az idegrendszerbe bekerült, akkor ez elvészi azt, hogy később elterik van a védő, amikor rá gondolsz, akkor is termelődik az oxitocin. Tehát én ennél gyönyörűbbet nem tudok elképzelni. Hogy lehet egy emberrel egy olyan mélységes kapcsolatba kerülnöd, hogy utána már, hogyha nem vagyunk, és ez is megint az erotikus szint, ugye, a lelki szint, hogy nem vagyunk már itt együtt, akárcsak nem vagyunk ezen a földön együtt, és rágondolva újra termelődik ez az oxitocin. Megint együtt lehetünk. Megint vele lehetünk. Ezért tudtak kibírni szerelmesek, nem tudom én, amikor elment a háborúba, és amíg visszajött, mert nem tudom, mert ez ott volt. A csaptesti kapcsolódás ezt nem tudja megcsinálni. Vigyázzat. Csak ez a nagyon intenzív lelki kapcsolódás, ami létrehozza ezt az oxitocint, azt tudja megcsinálni. Ez izomösszehúzódást is beléptől lefelé, mindenféle izomösszehúzódást ez eredményez, és ez az, ami maradandó kémiai kapcsolatokat és memórianyomot hagy az agyban. Tehát ennek a szexuális biokémiai jelenségnek a alapján keletkezik ez a fajta memórianyom. Ezért tehetünk is, mármint ezért az oxitocin termelődéséhez például, a fontos vagy nekem gesztusaival. Tehát ez az, amit végig mondtam a tartós kapcsolatban, hogy bizony ezeknek a jeleit megteremteni, ezeknek az idejét megteremteni, ezeknek a szókincsét megteremteni, ezeknek a kifejezetten gyakorlatait, rutinjait, ünnepeit, rituáléit meg kell teremteni, hogy esetleg, hogy ez egyfolytában tudjuk egymásnak jelezni ezt a fontos vagy nekem, ja, ez nem az a visszatlátása, mert most igen, csinálok egy szünetet. Ehhez még hadd mutassak egy pár, és utána az életközépről majd utána egy pár szóval beszélek, aztán megnézzük a házas pároknak az útját, hogy ezt az egész szeretett kapcsolatot és szövetségi kapcsolatot a házasság rendszeresen visszatérő állomásain, hogyan vagy egy pár kapcsolat visszatérő állomásain, hogyan éljük át. Egy pár ilyen kis érdetet írtam ide jó nőiesen kazarféle formában. 20 éves kor után például az embernek a pszichés élet feladata az intimitás, az élet szövetségek kiépítése. Minden életkornak megvan a maga kiemelt élet feladata, és ez a 20 éves kor körül ez pont ez, a szövetségi létnek a kiépítése. Hogy képes legyek intim kapcsolatba kerülni valakivel. Azt mondja, lelkileg érintés nélkül mélyebben lehet szeretni. Ezt kamaszkorunkban még sejtettük, hogy a testi vágy hamar kisül, de a lelki vonzalom átível az időn, néha egy életen át. És utána visszafelé is mozog. Tehát amikor azt mondom, hogy kihűlt ez a pH, mondjuk 2 év, akkor fordítva az oxitocinnal, a gyengédségekkel, azokkal a gesztusokkal újra előhívható az érzése is, és az a gyengédsége is, és az a szenvedélye is a szerelemnek. Vigyázzat. Tehát azért ennek megvan szépen a maga oda-vissza áramlása. Ami a szellemünknek boldogság, az a lelkünknek öröm, és a testünknek kép. Tehát ez ugyanígy, tehát ez szép nagy egység, mint ahogy az ember. És nagyon fontos, hogy kapjon a szellem is, kapjon a lélek is, és kapjon a test is. Az élet egymásba bújás. Már úgy jöttünk a világra, hogy ahhoz 2 ember kellett. És 2 sejt, 1 nem volt elég. És a 2 embernek és a 2 sejtnek egymásba kellett bújnia. Össze kellett szeretnie egymást. Minden szerelem úgy lép az életünkbe, hogy elkéri a szabadságunkat. A világ azért illatozik, mert vár valakit. De nem igaz, hogy azért illatozik, hogy csak úgy. Ez a fajta, hogy neked megteszem. Te tőled ezt is elfogadom. Neked ezt is odaadom. Ha szeretlek, beléd bújok. Körülnézek benned, először, mint egy idegen országban, de ha befogadsz, egyre ismerősebb leszel. Megértem, milyen neked egy másik énnek lenni. Ráhangolódok a gondolataid hullámhosszára, és veszem a szíved kódolt adásait. Ha szeretlek, ismerlek. És csak ha ismerlek, akkor szerethetlek igazán. A szeretet mindenfajtája összerezgés. Testi, lelki, szellemi. Nem tudod, ki az adó, ki a vevő. Együttrezgés, egymásra hangolódás. Sokan ott hibázzák el az életüket, hogy rosszban vannak a testükben, lelkükben élő nyers ösztönerőkkel. Nagy hiba, mert a vadállat erősebb, mint mi, de megszerinthető. Tehát nem kizárni a testi részt, hanem bevonni ebbe az áramlásba. Férfinői szótár. Megkérdeztem egy táncost a tangó titkáról. A férfi azt mondta, a férfi parancsol és a nő engedelmeskedik. Ugyanezt megkérdeztem a társától, a szép, okos táncosnőtől is. Azt felelte, jól mondja a párom, tényleg így van, csak a szavaink mások. Az igazi férfi nem parancsol, hanem irányít. És a nő nem engedelmeskedik, hanem bízik a férfibe. Ez a kiegészítés és egység. És van egy végszó, csak nem szedtem elő, de elő tudom szedni. És akkor csinálunk egy szünetet. Jó, tehát később kezdtük persze. Bocsánat, kicsit kaotikus ez itt, de megvan már. Egy boldog nő. Párbeszéd egy boldog nővel. Naponta járok a kórház büféjébe. Egy barátom fekszik ott, őt szoktam látogatni, régóta sajnos. Minden alkalommal feltűnik a pult mögött, a pogácsák és szendvicsek között egy mosolygó büfésnő. Sokan állnak az üvegablaka előtt, betegek, nyomorékok, sebesültek. Néha látom, hogy a látogatók riadt arccal, könnyes szemmel várakoznak, hiszen valakiük bajban van. És a büfésnő mosolyog. Bármikor látom, mindig mosoly van az arcán. Közben serényen dolgozik, erősen főzi a kávét, jókedvűen szólítja a várakozókat, sőt viccelődik is. Mindenkihez van egy kedves szava, és ami különös, egy pillanatra sem szűnik arcán a mosoly. Roppant kívánatos jelenség, nagyon jó ránézni és a fény körébe kerülni. Olyan ő a pult mögött, mint a fölkelő nap. Sugárzik belőle a jókedvű élet és a fény. És ez így megy, minden nap. Nem tudok elkapni az arcán egy olyan pillanatot, amikor nem mosolyognak. Ez annyira ritka látvány manapság, hogy szemet szúr. Oda lépek hozzá, meg is ismer, tudja, hogy ki vagyok. Sokszor vagyok itt. Így aztán nem tartja tolakodásnak, ha megszólítom. Ne haragudjanak, érdezek valamit. Maga mindig olyan vidám és mosolygós. Napok óta figyelem már. Megkérdezhetem, hogy miért? Hát jó, férjem van. Ezt feleli minden gondolkodás nélkül azonnal. Én meg tűnődöm a válaszán egy darabig. Igaznak érzem, de azért nem egészen. Mondja, nem lehet, hogy ez épp fordítva van? Azért talált ilyen jó férjet, mert ilyen derűs és ilyen vidám természete van? Nem tudom. Még sohasem gondolkoztam ezen. Az a helyzet, hogy gyerekkorunktól szeretjük egymást. Ott kezdődött valamikor az iskolában. Hetedikesek voltunk, számít csak hihány évesek. Azóta tart. Két gyerekünk van, ma már nagyok. De mindketten hamar tudomásul vették, hogy ők egy nagy páros tánchoz csatlakoztak. Mindig mi álltunk a kör közepén, egymás kezét fogtuk, egymás szemét néztük, és a gyerekek körülöttünk forogtak. És ez így van ma is. Az egyik lányom már kirepült, lehet, hogy hamarosan a fiunk is, és mi meg forgunk tovább. Jó, hogy ilyen is van. Igen, egy másik. Szerelem. Éjfél van.
Fáradt vagyok, nagyon fáradt.
Vonattal jöttem Debrecenből, egy hosszú munkanap után sok emberrel beszélgettem. Taxiban ülök. A sofőr is nagyon fáradt mellettem. Látom is rajta. Átment a piroson. Hú, kiáltotta riadtan. Ilyen még nem volt velem. Elnézést, mióta taxizik? 35 éve. Közben abba hagytam, de kellett a pénz, visszaültem. De ilyen bakit még soha nem csináltam. Soha, higgy el! Miért? Mikor kezdett ma? Télben kell a pénz.
12 órája vezet?
Az nem számítana. Vezetek én 24-et is, de én nem tudom, milyen nap volt ez a mai. Van nap, hogy az emberek megőrülnek. Ilyenkor éjjel is? Ja, hát látja még én is. Egy város olyan, mint egy ember. Lelke van. Van, amikor nyugodt, és van, amikor egyszerűen megzavarodik. Miért? Hát azt nem lehet tudni. Semmi oka nincs. Se időjárás, se politika. Nem néznek, nem látnak, agresszívek, szórakozottak, idegesek. Ilyenkor nagyon kell vigyázni. Még magammal is. Nem lehet tudni, mi történik. Hát most is látja. Hát beleszaladtam a pirosba. Életemben nem fordult elő soha. Nem baj, vége a napnak, mondom. Csak azért beszélgetek vele, hogy szóval tartsam őt és magamat. Mikorra ér haza? Haza? Ó, az messze van még, uram. Még hol lakik? Itt a 16-ban, 2 kilométerre magától, de nem megyek még haza. Hát hová megy? A feleségemhez. Miért nincs otthon? Nincs. Kórházban van. És ilyenkor még bemegy hozzá? Bemegy. Minden nap. Van, mikor kétszer is. És beengedik éjfél után. Persze, hát ismernek. És fölébreszt ilyenkor? Jaj, már tudnám, uram. Nincs eszméleténél. Mióta? Hát, kb. Fél éve. Azóta van kórházban? Nem, kórházban már 2 éve van. Biztam benne, hogy meggyógyul. A főorvos mondta ugyan, hogy nincs remény, de azért reménykedtem. Tudja, hogy van az? Először még tudtam vele beszélgetni. Az nagyon jó volt. Tudja, mindig szeretünk egymást beszélgetni. Főleg én. Beszélgessünk, mondtam. Miről? Bármiről, és beszélgettünk. Ráadásul tudtam, hogy utoljára beszélgetek vele. És ezért mindig volt, mit mondanom neki. Tudja, minden nap. És ő? Hát nem tudta, hogy gyógyíthatatlan. Nem mondtam neki, az orvosok se voltak biztosan benne, de lehet, hogy sejtette, de nem mondtam neki. Láthatóan meglepte, hogy egyszer csak nem tudott már beszélni. De azért utána is beszélgettünk ám. Hogyan? Hát, én beszéltem hozzá. Ő meg a szemével válaszolt. Üzent a tekintetével. Ugye, ismerték ezt a beszédet? Üzent a tekintetével. Hosszúkat, emlékeket, a gondolatait. Én meg kitaláltam, hogy mit mesél a szemébe. Elmondtam neki, és aztán megkérdeztem. Ezt akartad mondani? És ő biccentett, hogy igen. Aztán sajnos már biccentben se tudott. Csak a szemhéjával jelezte, hogy igen vagy nem. Úgy olvastam a szeméből, mint egy könyvből. De nem csak praktikus dolgokat mondottám. Egyszer azt üzentem, hogy tudom, Feriként, bánod már, hogy 2 évig külföldön kamionoztál, mert az a 2 év kimaradt az életünkből. És most azt gondolod, hogy bárcsak visszaadhatnám most a 2 évet az Úristen. De ne bánt, Ferikém, ennek így kellett lenni. Minden jó úgy, ahogy van. Ilyen bölcs dolgokat mondott. Jó, hát ennél még sokkal bölcseteket is. Az embereknek fogalmuk sincs, mit üzen a másik szeme. Nekem se volt addig. A baj csak ott volt, hogy nem nyílt ki a szeme se többé. És az arcizmait se tudta mozdítani. És most jön a svéd csavarulat. Megtanult az ujjaival üzenni. Morzejeleket adott a takaróján. Egy leütés volt az igen, 2 leütés a nem. Sőt, az elején mozgott még egy picikét a többi ujja is. És ha tetszett neki a sztorim, zongorázni kezdett a paklanon. Mutatja is a kormányon. Így jelezte, hogy most ő nevet. Hogy ült a poénom. Hát borzasztóan tudott kacagni valaha. Néha átkopogtam, még a szomszédok is szétvetette a röhögés. A szeméből spricceltek a könnyek. Botrányosan vidám nő volt. És aztán egy szép nap az ujjal is leálltak. Mióta? 1/2 éve. És? Semmi. Meg sem mozdul. Minden nap ott vagyunk nála. Éjjel is. Etetni nem lehet. A nővérek cserélik az infúzióját. Nem ad életjelet. Semmi. Él? Azt mondják. De jelen nincs. És ő tudja, hogy maga ott van? Ágra, hogy? Semmi. Olyan, mint egy halott. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok. Itt vagy ott, reggel vagy éjszaka, tök mindegy. Nem tud semmiről. De ha ilyen fáradt, hogy átszalad a pirosan, miért megy be hozzám? Szeretem. Hát, ennek szövetségi lét. Így minden este. Legyen egy kicsi szünet, és utána végigjárjuk a házaspárokat.